Eredményesére találkozó 2011. április 8-a.
A modern kor leplezetlenül. Van-e jövőd az új világrendben? 20. rész. Összefoglalás. A vég kezdete.
Oké, egy nagyon-nagyon szép jó reggelt kívánok. Isten hozott mindannyiótokat. Egy egészen különleges reggelünk van ma. Annyira különleges, hogy még nyakkendőt is kötöttem, ez tényleg jelent valamit, igen. Csendes elismerés innen-onnan. Azt gondolom, hogy igen nagy jelentőséggel bíró előadás sorozat végére jutottunk, és ennek a sorozatnak úgymond a koronázásaként tartunk ma egy különleges előadást. Modern kor leplezetlenül. Ez volt a sorozatunk címe, avagy van-e helyed az új világrendben. Valójában egy bizonyos értelemben történelmi téma az, amit felöleltünk, de egy nagyon is sajátos módon. Amikor történelemre gondolunk, akkor legtöbbször a múltat látjuk. És néha megfeledkezünk arról, hogy a múltnak kellene, hogy legyen nagyon is gyakorlatias, nagyon is alkalmazható jelentősége a jelenre nézve. A múlt az, ami segít nekünk megérteni a jelenünket. Az elmúlt korok embereinek az élete, a tapasztalata lehet egy minta a mi számunkra, hogy jobb és ne rosszabb döntéseket hozzunk. Én azt gondolom, hogy ilyen módon a történelemnek, mint olyannak nagyon-nagyon nagy jelentősége van. A mai ember gondolkozik néha csak úgy, hogy én jobban tudok mindent. Az elmúlt korok generációi, az elmúlt idők emberei mind-mind meghaladta őket a kor. Mi jobban tudjuk. És néha arra kényszerít minket ez a hozzáállás, hogy megismételjük nemzedékről nemzedékre az emberiség hibáit. Azt gondolom, hogy mi inkább tanulni szeretnénk. Nem feltétlenül elfogadni mindent feltétel nélkül, de tanulni belőle. Egy saját döntésre jutni, egy saját véleményre jutni az alapján, hogy szembenézünk az emberiség történelmével úgy, ahogy van. Ez az egyik gondolatom. A másik, hogy én tanultam történelmet. Úgy értem az iskolában. Tudom, hogy a legtöbbetekkel ez szintén megtörtént. És ahogy felnőtt fejjel kezdtem el megnézni azokat az eseményeket, amikről egyszer már tanultam, egy furcsa eltérést találtam. Azt láttam, hogy felnőtt fejjel szabad emberként, felelősen értékelve, azt láttam, hogy a dolgok nem mindig úgy vannak, és nem mindig úgy voltak, ahogyan azt nekem annó mondták. Azt merem mondani, hogy bizonyos értelemben egy hamisított történelmet tanultunk. Nem tudom, hogy politikai, nem tudom, hogy vallási, nem tudom, hogy milyen filozófia és ideológia alapján, de sokszor manipulált, sokszor hangsúlyaiban torzított történelmet. A dolgok nem arról szóltak és szólnak, aminek elsőre látszanak. Kellene valaki, aki nem mondja meg, most jön egy következő ember, és azt mondja, oké, nem így volt, hanem így volt, hanem nem. Kellene valaki, aki segít nekünk hátralépni. Aki segít nekünk több alternatívával látni az életet. És azt gondolom, hogy Szabó Anti ebben segített az elmúlt hetekben a legtöbbet. Segített nekünk hátralépni, és az emberiség történelmére egy olyan pillantást vetni, amely mélyebb és magasabb képet mutatott mind arról, ami van, és ami a mi valóságunk is, és amiben nekünk is döntenünk kell. És a harmadik szempont, amitől ez az előadás nekem egészen különleges, az az, hogy a történelemnek, az ismeret elméletnek több szintje van. Az egyik, amit a modern ember ismer, az a kutatás. Az, hogy én fogom magam, és elkezdem megismerni a környezetemet. Legyen az üzleti környezet, legyen az társadalmi környezet, vagy legyen az jogi történelmi bizonyítékok, feljegyzések, elemzéséből a múlt eseményeinek a meghatározása. Az ember fogja magát, és a saját intellektuális képességével adatot gyűjt, és az adatot feldolgozza, és ebből jut egy következtetésre. Szabó Antinak az előadás sorozata ennél messzebbre megy. Mi itt mindannyian hiszünk abban, hogy az információ szerzésnek létezik egy további módja. Mégpedig ősi titkokat, ősi rejtélyeket őrző írásoknak a megkeresése és értelmezése, és ez most nagyon misztikusan hangzik, de hiszünk abban, hogy létezik egy fogalom, egy jelenség, amit úgy hívunk, hogy isteni kijelentés. Hogy annak a valóságnak, amiben élünk, van egy végtelen, személyes, végső oka, Isten, aki mindent tud, mindent ismer, és aki a legmélyebb összefüggéseket, az ember által alig kikutatható információkat közölte velünk. Oké, hogyan tudok rájönni, hogy hogy működik a magfizika? Hát úgy, hogy elvégzem az egyetemet, úgy, hogy a fél életemet erre szánom, sőt az egészet, és a végén tapasztalati úton, saját kísérletezéssel eljutok egy felismerésre. Vagy úgy, hogy elszegődök egy kutató mellé, aki ezt mind megtette, és tőle tanulok. Őt kérdezem meg. És a történelem megértésének, az emberiség céljának, értelmének, útjának a megértése mind a két módon helyes, de azt gondolom, hogy mindenképpen kell ez a rész. Mit mond Isten arról, ami történt? Mi az apróbetűs rész, amit a történelmi leletek nem tartalmaznak, de amit az isteni kijelentés kiegészítésként hozzátesz, és amitől egy alig összerakható puzzle egyszer csak összeáll egy teljes képé. Azt hiszem, hogy ezt kaptuk ebben az előadás sorozatban. Modern kor leplezetlenül. Úgyhogy a záró akkordot, a grand finálét fogjuk hallani most Szabó Antitól. Kérlek.
Grand finálé, azt mondta Sanyi. Hát adjunk dicsőséget az Úrnak, és menjünk haza. Ez lenne a legjobb befejezés talán ehhez a részhez. Köszönöm, Sanyi, a bevezetőt. Én is el szeretném mondani egy pár szóba, hogy nekem mit jelentett ez az előadás sorozat, és én mit kaptam belőle, így egy pár szót erről szeretnék mondani. Említettem nektek az elején, hogy amikor elkezdtem az új világrend kérdésével foglalkozni, akkor és eljutottam bizonyos felismerésekre, és Sanyival megbeszéltük, hogy ha Isten vezet, akkor erről lehet, hogy jó lenne itt beszélni az eredményes élet találkozón. Akkor bennem az volt, hogy talán Isten azt szeretné, hogy nem egy globális nézőpontot, vagy nem egy teljes nézőpontot, hanem egyszerűen csak azt, amit nekem megmutatott, azt így osszam meg veletek a mai korról, hogy szerintem az én látásom, az én ismereteim szerint milyen az időknek milyen részében vagyunk, és egyáltalán mit jelent ez, hogy új világrend. És amikor mi megállapodtunk a Sanyival ebben, hogy ezt így tényleg vigyük az Úr elé, és hogyha Isten ezt akarja, akkor hát utcú neki, akkor ezzel a lendülettel tényleg így oda mentem az Úr elé, és kértem, hogy vezessen ebben a dologban, és akkor még nem tudtam, hogy mit vállalok, mert egy olyan területre vezetett, ahol én előtte soha nem jártam. Ez pedig ez a történelmi áttekintés, aminek így most a végén vagyunk. Nekem ez nem volt tervem, hogy végigmenjünk 26 000 évet, és ilyen laza szarvas szögdeléssel átszeljük az évezredeket, és próbáljunk valamilyen támpontokat találni. Persze ez így nem teljesen igaz, mert voltak ismereteim a múltból, és részletek, egy csomó minden, de nem ez volt bennem. És aztán, amikor Isten így mégiscsak erre mutatott, ezt tette az egész sorozatot nagyon, nagyon különlegessé, mert minden egyes alkalomra, vagy az alkalmak előtt Isten végigvezetett területeken, ahol előtte nem jártam, és mutatott olyan dolgokat, amit előtte nem láttam, és összerakott olyan képet, ami előtte nekem sem soha nem állt össze abban a részletében, és ez ilyen nagyon-nagyon bátorító volt. Sanyinak épp az előbb mondtam, hogy ez az érzés, amikor ide az ember kiáll, ez egy ilyen, már egyszer mondtam egy korábbi alkalommal, olyan, mint a szerelem. A legjobb dolog a világon az, hogy tudom benne a biztosságát, de a legrosszabb benne a bizonytalanság. És ez is ilyen az Istenre való járás, hogy bármit az ő nevében mondani, vagy egyáltalán, hogy Isten fenntartja magának azt a privilégiumot, hogy bizonytalanságban tartja az ember. És ez volt így az egész előadás sorozat alattán az egyik legnagyobb élményem, hogy Isten hűségéről meggyőződtem, és tényleg hűséges volt. Ez az egyik része a dolognak. A másik része, az pedig az, amit az első alkalommal is mondtam, hogy nem olyan egyszerű dolog így odaállni elétek. Most már sokkal jobban érzem magam, mint ezelőtt fél éve, mert ismerlek titeket jobban, mint ezelőtt fél éve, de hát elég nagy nyomás az, hogy mi is az, amit én elmondhatnék, amivel hozzáadhatnék az életetekhez. Itt van több ezer ember, ugye itt ülünk a Hősök terén, most ez az előadás sorozat alkalmával, és a szobrokig szorult a tömeg, és aki végignézek a fejek között, és csak azt látom, hogy rengeteg ember, és mit is mondhatnék? Tehát mit mondhatnék? Egyébként stimmel a hősök abszolút stimmelnek, és a több ezer ember is stimmel, mert ez lenne a következő gondolatom, hogy azon is elgondolkodtam, hogy én hogy kerültem ide. És annyira egyszerű rá a válasz, egyszer a múltban volt valaki, aki elmondta Isten igéjét, és valaki volt, aki ezt meghallgatta, az evangéliumot megtért, megismerte Istent, és aztán továbbadta, és egyszer ez eljutott hozzám is. Ilyen egyszerű oka, miért én egyáltalán itt vagyok, és ami miatt azt mondhatom magamról, hogy Isten gyermeke vagyok, és a több ezer ember a Hősök terén az azért van ott, mert soha nem tudjuk, hogy egy élet, mondjuk az én életem, vagy a tiéd, vagy bármelyikünké, egy elmondott ige, az evangélium, amit Isten kért, hogy osszunk meg másokkal, az a jövőben mit fog teremni. Egy magból lesz 100, vagy 1000, vagy 60, különböző példák vannak rá a Bibliából. Tehát valószínű, hogy amikor az egyik ősömet látta Isten maga előtt, akkor látta a szüleimet is, engem is, és a gyerekeimet is egyben. És én most is így nézek így rátok, hogy nem tudjuk, hogy Isten ebből mit hoz ki. Ezelőtt 6 éve, ugye, vagy 7 éve itt talán ketten ültetek ebben az étteremben, és az eredményes találkozó keretében tényleg találkozó volt, mert ahol két ember van, az már találkozó. És Isten mit formált ki belőle, és soha nem a létszám a lényeg, hanem az, hogy mit kaptunk ezeken keresztül. És az, amit nem is tudunk, hogy Isten tényleg milyen messzire vitte el ezt a dolgot, csak néha a visszajelzésekből sejtjük, hogy valami elképesztő méretekben használja Isten az eredményes találkozónak az anyagait. Tehát így ez a három dolog. Nekem is kaland volt, élveztem. Azzal nyugtatgatom magam, hogy ti is élveztétek az egészet, legalábbis jól látszázátok, ha nem. Jó ebben, hogy nem volt kötelező, tehát aki nem akart itt lenni, az nem volt itt. De aki meg akart, az itt volt végig a sorozatot, és ezt így szeretném is megköszönni, mert nagyon-nagyon bátorít, amikor elmondasz valahol valamit, és utána a legközelebbi alkalomra nem ürül ki a terem. Tehát, vagy hihetetlen jól tanított titeket Sanyi arra, hogy gyakoroljátok az önfegyelmet, vagy egyszerűen csak ez a szeretet, amit így Isten ad a szívetekbe, és ez nagyon bátorító volt. Tényleg úgy van, hogy a Sanyi mondja, hogy ez az egész előadás sorozat nagyon hosszú volt. Talán 2-3 részre terveztük az elején, vagy 2-3 epizódosra. És hát a maival együtt lesz, épp most nézegetem, 20 részes volt. Tavaly olyan augusztus környékén kezdtük, és ha minden jól megy, akkor most végezzük. És tényleg sok területre kitértünk benne. Mondtam az elején is, hogy soha nem volt az a célom, hogy azt gondoljam, akár csak gondoljam, hogy ismerem így a történelmet. Hogy mi történt 6000 éve, mi történt 4000 éve, 3000, 2000 éve. Hogy Sanyi mondta, a történelem hazudik, és ha most bármelyik kötöknek felelősen meg kéne mondani, hogy ténylegesen, konkrétan mi történt a legutolsó kormányváltás alatt, én nem hiszem, hogy bárki is tudja ezt, hogy pontosan mik történtek. Egy dolog biztos, hogy amiket mi erről hallottunk, annak nagyjából a 40%-a az kamu. Az biztos. És aztán, ha kicsit visszamegyünk a történelembe, a szocialista, kommunista rendszer elbukása, megjelenése leírta a történelem, úgyhogy mik történtek. Hát most kezdenek előásni olyan adatokat, amiről kiderül, hogy a fele nem volt igaz. És a történetírásra mi mindig úgy tekintettünk, hogy ez egy tudományos mű, ami megmondta nekünk, hogy mi az igazság. De az emberi tényezővel, azzal, hogy az ember soha nem volt más, és az ember mindig lehazudta azt, amit le kellett hazudni, és mindig hozzáhazudta azt, amit szeretett volna hozzáhazudni, igazából nagyon nagy bizonytalanságban vagyunk abban, hogy mi is az igazi történelem. Vannak dolgok, amiket nem lehet így megkérdőjelezni, de van rengeteg dolog, amit meg lehet. Tehát nekem sem volt célom az, hogy azt mondjam, figyeljetek, a történelem az így nézett ki, ez tuti, ez biztos. Amit Isten mutatott ebben az egész kalandban, az sem ez volt. Nem ez volt a lényege, hogy fú, most rájöttünk arra, hogy pontosan mi is történt, hanem egy olyan összefüggés rendszert, vagy olyan dolgokat láttunk meg, amik viszont biztos, hogy igazak, és a történelem bármelyik pontján felbukkanva, megnézve mindig igazak voltak. És ez az, ami igazából zavarra bejtő volt a túra során, hogy valami, hogy mindig ugyanazok az elemek bukkantak föl, mindig ugyanazok a kódok bukkantak föl, mindig ugyanazok az összefüggések. És ez az egész sorozat az igazából ezen a gerincen ment végig. Nagyon gyorsan végig sorolom, hogy mikről is volt szó. Tehát 20 rész volt. Ha bárkit érdekel ez az előadás, és szeretné meghallgatni, akkor a jóhír.neobase.hu-n biztosan megtalálja, vagy az eredményesért.hu-n, istenlétezik.hu, ezeken az oldalakon lehet keresgélni. Azt hiszem, hogy a Neobase-en egybe fönn van, de az Isten létezik-en egészen biztos. Tehát első rész egy bevezető rész, utána a második rész összeesküvés 4000 évvel ezelőtt, harmadik rész jóvátehetetlen veszteség már az elején, negyedik rész minden út Istenhez vezet, ötödik a sötét középkor. Ez az öt rész volt, ami időben az ószövetségi, tehát a bibliai időszámítás előtti időszakot ölelte fel, és az ötödik rész, ez a sötét középkor című előadás foglalta össze az addigi részt egybe. Tehát ott, ha azt meghallgatod, abból körülbelül kapsz egy iránymutatást az előtte levő témákra. Az utána következő része a humanizmus csapdája, hatodik, hetedik szabadkövesek, nyolcadik életed kulcsa a forrásait, kilencedik New Age, út a jelenbe, tizedik globalizáció, tizenegyedik újjáéledő római birodalom, tizenkettő Krisztus és a pázat részletei, tizenhárom túlélés, tizennégy és tizenöt szientológia Szabó Peti előadásában, tizenhatodik felszállópályán, tizenhetedik ki az igazi hazafi, szellemi forradalom Istennel a hazáért, hol vagy te forradalmár, Ernő előadásában. És aztán 18. célkeresztben az emberi szív, 19. Jehova tanúi új világrend Bóbás Jancsi előadásában, és ezek voltak. Azért soroltam fel, hogy egy kicsit így lássátok ti is így egyben, hogy miről is volt szó. Minden előadásban volt egy közös imával kezdtük, és akkor kezdem most is, hogy szeretnék én imádkozzatok velem. Mennyei Atyánk, sokszor nagyon-nagyon vágyunk arra, hogy nagyon közel legyél. És ez most is egy ilyen pillanat, bár tudjuk azt, hogy az élet összes apró és pici részletében ugyanezzel az igénnyel és ugyanezzel a szükséggel kéne, hogy éljünk, hogy így nagyon szorosan veled, minél közelebb. De mindegy, most így van, és köszönjük ezt neked, hogy mestere vagy ezeknek a helyzeteknek, és köszönjük, hogy bárhogy van Isten, mindig csak áldasz minket, és létrehozod azokat a helyzeteket, ahol befogadóak vagyunk. Szeretnénk megköszönni azt, hogy most együtt lehetünk a te nevedben, hogy most együtt egy tekintettel nézünk rád, és segítségül hívjuk a te neved, és miközben tesszük, már tudjuk, hogy nincs is jobb ennél, mert te hűséges vagy, árnyék nem fér ehhez, kétség nem fér ehhez, hogy tartod a szavad, és nem te jössz utánunk, hanem mi megyünk te utánad, és köszönjük, hogy ez a valóság. Áld meg ezt az alkalmat, áld meg a hallgatókat, te, aki valóban minden egyes elvetett magnál több százas, több ezres gyümölcsöt látsz, mert ez a természetedből adódik. Áld meg most ezt az üzenetet is, ezt az alkalmat, a szívünket, és ott, hogy amikor elmegyünk majd innen, akkor vigyünk tovább legalább egyet, amiből aztán lesz száz és ezer annyi. Köszönjük neked ezt az előadássorozatot, köszönjük neked az eredményes találkozókat, köszönöm neked az itt ülőket, a hitüket, az életüket, hogy miközben együtt töltöttük itt az időt, gazdagítottak, és köszönöm azt, hogy te mindenkiben ugyanolyan gyönyörű vagy, minden gyermekedben, és köszönjük a lehetőséget, amikor ezt megláthatjuk. És most is ezt kérjük, hogy dicsőj meg közöttünk, valahogy tegyél hozzá az életünkhöz, és szeretnénk veled maradni. Ámen. Egy-két kérdéssel szeretném kezdeni. Akik most van, akit először, azokra így nem is annyira vonatkozik, inkább rátok. Ki az, aki így az előadás sorozat előtt egyáltalán nem hallott erről a fogalomról, hogy új világrend? Tehát, hogy van és lesz egy új világrend. Jó, mindenki hallott róla, ez nagyon jó. Szerintetek, így, hogy beszélgettek az emberekkel, az mennyire vannak képben az emberek így körülöttünk, a körülöttünk élő emberek, a családjaink, a rokonaink, barátaink, ismerőseink, arról, hogy a történelem jóval túlment azon, hogy egy Európai Unióban egy ilyen globalizációs folyamatban vagyunk. Mennyire tudnak az emberek arról, hogy egy nagyon pontos és precíz ütemterv mentén egy nagyon pontos és egy precíz cél felé tartunk. Mennyire valóság ez? Mennyire látjátok így a körülöttetek élő emberekben, hogy ezt tudjuk, hogy ez így van? Tehát azt mondjátok, hogy ugye általában nem tudják az emberek, ugye? Én is ezt tapasztalom, hogy általában az emberek nem tudják. Ami most már így eléggé így ismert és talán köztudott, az az, hogy benne vagyunk egy globalizációs folyamatban, ami jó szó, hasonlít a globuszhoz, meg a ilyen jó szó, így könnyű megjegyezni, globalizáció, globális, minden olyan globális, ilyen kicsit divatos szó is manapság. Ami azt jelenti, hogy ilyen nagyban mennek a dolgok, ugye nagyban mennek a dolgok, egyre nagyobban mennek a dolgok, a kisboltok bezárnak, a multik kinyitnak, kis cégek bezárnak, a nagyok benyitnak, aztán nagyok tönkre mennek, utána kezdődik a folyamat előről, de valamilyen furcsaságok történnek, ennyit tudunk így nagyjából. Aztán ilyen furcsa dolgok vannak a politikában is, azt látjuk, hogy a nagyhatalmak mintha egy kicsit összefogtak volna az elmúlt időkben, és ilyen őrületes hadseregekkel mennek még őzre vadászni is, tehát valami hihetetlen gigaméretekben mozog a hadsereg egy-egy esetben, óriási az összefogás. Aztán pénzügyi területeken is azt látjuk, hogy egyre nagyobban, egyre nagyobb összefüggésekben kezelik a pénzdolgokat, vagy például csak megnézzük ezt az utolsó válságot, egy kis szutyok bank elkövetett egy hibát látszólag, és kidurantott egy akkora lufit, hogy ez lett a következménye, ami lett, és nyilván ez nem azért van, mert az a kis bank ez valami nagy dolgot csinált, hanem azért, mert az a rendszer, amiben működött, az egy igenis létező rendszer, és nagyon is globális a világ. Tehát visszatérve az alapgondolatra, az új világrend kérdésére, beszéltem sok mindenkivel erről a kérdésről, és így tényleg a képzettebbek is, vagy a jobban belelátok is annyit tudnak róla, hogy hát az új világrend, mint olyan elkerülhetetlen, egyszerűen a globalizáció miatt, egyszerűen az energetikai okok miatt elkerülhetetlen a környezetszennyezés kérdése miatt, elkerülhetetlen az éhezés, egyenlőtlen, a javak egyenlőtlen elosztása miatt, nagyon szélsőséges a világ, egyre szélsőségesebb. Ha valaki hallott a Pásztor Maria Józsit egy vagy két héttel ezelőtt beszélni, megdöbbentő adatokat mondott, hogy hány ember hal éhen most, jelenleg, vagy tavaly mondjuk 2010-ben ezt jól meg tudott fogni. Mondjuk azt hiszem Észak-Koreát mondta, hogy 3,5 millió ember hal éhen úgy, hogy semmi hivatalos adat nem jön ki az országból. Tehát a média hallgat róla, de 3,5 millió ember ettől még meghalt 2010-ben éhen konkrétan. És aztán mondott még ilyen számokat, de most nem az a célom, hogy itt érkezési sorrendbe veszítsük el az eszméletünket, de tényleg ez is egy jelentős kérdés. Aztán a harmadik kérdés az, hogy ideig azon vitatkoztunk így az elmúlt időszakban, hogy a hidegháborús időszakban, hogy Amerika, Szovjetunió, ugye ez volt a sztár meccs, egyetlen meccs volt, de egyben a sztár meccs is, és aztán most nagyon megváltozott a világ, most már itt van az Európai Unió, ott van az Egyesült Államok, és sok-sok minden, és nagy mellénnyel osztottuk fel a földet, és beszéltünk arról, hogy nekünk itt ezek az érdekeik, nekik ott azok az érdekeik, és a népeknek kutya kötelessége meghajolni az erősebbek, az okosabbak és a felelősebbek akarata előtt. Ugye ez volt a felelős világvezetés. Aztán miközben itt folyt a meccs, Kína és India egy kicsit belehúzott, és amíg nem figyeltünk oda, a népességüket meg triplázták, és mint egyszer már mondtam, jelenleg ott tartunk, hogy tényleg sorszámot kell náluk húzni, hogyha egyáltalán akarunk velük beszélni, mert most már ők osztják a kártyákat, nem az itteni nagyhatalmak, és pár éven belül ez még inkább megváltozik. Tehát mind gazdaságilag, mind katonailag, és azt gondolom, hogy előbb-utóbb elkerülhetetlenül ideológiailag vagy vallásilag is óriási hatással lesznek a világra. És igazából amiért ez a nagyon ez az úgynevezett új világrend sztori most begyorsul, és amitől fogjátok látni, hogy pár éven belül vagy nagyon gyorsan, hihetetlen módon át fog rendeződni a térkép, annak az egyik fő oka az ez, hogy felismerték, nem most, de a média azt kommunikálja most, hogy igenis Indiával és Kínával számolni kell. És ez a hatalmas felhajtás, ami megy így a terrorizmus, az olaj, az arab országok, a Közel-Kelet, és egyéb nagyon fontos területek körül, annak messze nem az az oka, amit kommunikálnak, hanem leginkább ez az első ok, hogy most van az az időszak, amikor még az olaj területek és az energia területek felett meg lehet szerezni úgy az ellenőrzést, hogy abba Kína és India ne tudjon érdemben beleszólni, illetve az új Oroszország, aki ugye a harmadik pólus ennek az energetikai rendszernek, nekik is egyre több szavuk van ehhez a kérdéshez, és egyre erősebb pólust jelentenek ebben a kérdésben. Tehát most, ami a Közel-Keleten folyik, az nem feltétlen az elnök kicsapongó életének a azonnali leleplezése és a tegyünk rendet Egyiptomban című sztori, hanem sokkal, de sokkal messzebbre mutató dolog. Tehát beindultak az események, ide akartam kiukadni, és a kommunikálás szintjén ez az ok, India, Kína és az energetika. Ideig nem is lenne gond, már bele is kezdhetnék a szeptember 11-i merényletbe, aztán a terrorizmus kérdésébe bele lehetne kezdeni, amit már említettem, az éhezés és a nyomor kérdésébe bele lehetne kezdeni, a környezetszennyezés kérdésébe, globális felmelegedés kérdésébe, aztán a második világháború utáni döntés, ami egyébként az egész Európai Uniónak az alapjait lerakta, hogy ne legyen többet háború, ne pusztítsák a népek egymást, ezt kiterjesztették nagyba, tehát az egész szövetkezés, szövetségnek a lényege kettő, az egyik, hogy egymás közötti országok egymás között eltüntessék a háború és a gyilkosság és a mészárlásnak a lehetőségét, a másik, hogy ha bármelyik ezek közül a népek közül, akik a szövetségnek a részei támadása alá kerül egy másik hatalomtól, akkor ne azonnak az egy kis országnak, vagy annak a kis szövetségnek kell magát megvédeni, hanem az egész nagy rendszer a segítségére siet. Ezért is van az, amit mondtam, hogy amikor egy szöcske felugrik Kuvaitba, akkor egy napi 500 repülőgépbevetéssel készek rá válaszolni politikai, katonai erők, hogy erre szükség van. Tehát nagyjából ezek most az erőviszonyok. Tehát, hogyha nem viselkedsz úgy, ahogy mi szeretnénk, akkor hát készülj fel egy ilyenre. Ugye? Körülbelül ezt lehetne mondani. Persze ez nem ennyire ilyen igazságrendészeti szinten megy, tehát ne telefonáljatok, ha a szomszédotokkal gond van, mert nem fog kivonulni a hadsereg. De ha ugyanezt egy arab országban teszi valaki, akkor azért lehet, hogy számíthat rá, hogy oda megy a hadsereg és rendet rak. Ha olvastatok összeesküvés elméletekről írásokat, vagy bármilyen előadást hallgathatok róla, akkor látjátok, hogy az érdeklődés nagyjából ezek a dolgok kötik le, illetve az, hogy megtalálják az emberek azt, hogy az összefogás, a korrupció és egy közös valami nagyon furcsa világrendhez való eljutásban hol lehet megtalálni a tutit, hol vannak a sundámbundámok, hol vannak a nagy összeesküvések, zsidó pénzbankárok, zsidó összeesküvések, ugye ezek vannak így a címlapon, aztán a Bilderberg csoport a gazdasági vonalon, és sorolhatnám így a dolgokat, ezekben mind bele lehet mélyedni, meg lehet őket vizsgálni, és egy nagyon érdekes sorozatot lehetne belőle előadni. A probléma az, hogy nagyon nehéz megtudni a teljes igazságot, ez az egyik. A másik, hogy itt olyan erők állnak szemben, vagy össze, inkább így mondom, akik előtt nem nagyon van esélyünk akkor sem, hogyha rájövünk a turpisságra. Tehát ezek nem kispályás összefonódások, amik vannak, és ezek valóban vannak. Nagyon jó leleplező művek vannak, amik és meg vannak nagyon rosszak is, de van egy-kettő nagyon jó, ami tényleg megmutatja, hogy pénzügyi-gazdasági vonalon, aztán politikai vonalakon és minden, ami el körül forog, óriási összefonódások vannak, még nagy politikai szinten is, de minket ez azért nem érdekel, mert ez olyan, mint hogyha az orosz kiskatonát elküldik az amerikai hadsereg kikémlelésére, és nagyon jól csinálja, akkor maximum meglátja, hogy mi az igazság. Ugye körülbelül ez a helyzet, vagy mint amikor elmentek a kémek megkémlelni Kánaánt, akkor nagyon jól csinálták, úgy bementek Kánaán földjére, hogy észre se vették őket, és aztán láttak ott valamit, és 9-1 arányban, azt hiszem, vagy 9-2 arányban életük legnehezebb pillanatát könyvelték el, és inukba szállt a bátorság, és ezzel megváltoztatták a választott népnek a történelmét, mert hanyathomlok menekültek a látvány elől. annyira rossz volt. Tehát én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy előbbre visz minket, hogyha egyszerűen csak ezzel foglalkozunk, hogy tényleg mekkora összefonódások és milyen dolgok vannak. Sokkal inkább foglalkoztat azt, hogy ha ezek már vannak, és ezek a jelenségek tényleg adottak, akkor ezek miért vannak és hova visznek. És ugye az új világrend kérdése onnantól kezd érdekessé válni, hogy egy nagyon jól megfogható cél felé mutat ez az egész. A globalizáció. Ugye a globalizáció lényege az, hogy egy közös kontroll alá venni mindent, minden lényegi kérdést, amit ők meg is fogalmaztak, amit most így nem ismétlek, mindent megpróbálni egy közös kontroll alá venni úgy, hogy a legfontosabb kérdésekben kialakítani egy közös rendszert, egy olyan rendszert, amik között van átjárhatóság, és kialakítani egy egészséges kontrollt, befektetés és elvárás szintjén, és megfogalmazni olyan irányelveket, amiket mindenki magára nézve kötelezőnek tud vallani, vagy nem marad más lehetősége, mint hogy vagy igent, vagy nemet mondjon rá. Most országméretekben gondolkodom. Nem, az egyén szintjén. Ez a folyamat zajlik. Tehát, mint mondtam, nem lehet úgy környezetszennyezés kérdést rendezni, hogy Kínával nem tárgyalunk, mert én hiába nem indítom itt be a Trabantomat, ha Kína ontja a füstöt. Vagy nem lehet befenyegetni arab országokat, hogy ne legyen terrorizmus, hogyha egyedül megyek ellenük háborúzni, és nem áll mellém oda még 22 ország. Ez akkor ugye volt ez a két kérdés. Nem lehet úgy élelmiszert vinni Afrikába, hogy én oda szállítom, és az orosz hadseregnek a ledobott kommandósai meg elszállítják. Ugye nem annyira lehet megoldani az éhezést, hogyha amit én teszek, valaki szembe dolgozik. És ugyanezen az elven végig gondolod a többi lényegi kérdést, eljutsz oda, hogy tényleg ezeket a dolgokat csak globális szinten lehet megoldani. A globalizációnak az egyik oka az az, hogy olyan tömeg, olyan népesség és olyan tömeg jött össze, ami egy új dimenzióba helyezi az egész gazdasági politikai kérdést. A másik oka pedig az, hogy az okosok és az erősek mindig előre gondolkodtak, és előre építették fel a rendszerüket, hogy majd amikor az időben eljutunk oda, hogy már leszünk 10 milliárdan a Földön, vagy 11 milliárdan, ne akkor kelljen elkezdeni gondolkodni, hogy most mit csináljunk ezzel, hanem akkorra már egy olyan célba érkezünk, amit már régóta megterveztünk. Tehát ez nem új, azt gondolom, egyikötöknek se. Amitől egy hívő ember felkapja a fejét, az, hogy ez a piramis alakzat, ez olyan, nekem olyan, lehet, hogy ezért az autóban is a vészvillogó ezért háromszög. Tehát, hogy megtanuljuk, hogy amikor az villog, akkor baj van, és van benne egy ilyen háromszög. Na, a piramis is egy háromszög, ez vicc volt különben, tehát itt csak akarom. Ha nevetni akartok, akkor most lehet. Tehát, Csak hogy tudjam, hogy értitek, ennyi volt. Köszönöm, Pásztor Bolcs, hogy rád lehet számítani. Na, tehát piramis alakzat. Ez a vészvillogó beindul, amikor ezeket az eseményeket látod, mert furcsa, ugye olyan jó dolog lenne az, hogyha a világot egy olyan központi rendszer irányítaná, ami ezt a sok szép, jó és egészséges elvet tényleg tudná érvényesíteni. Hát, hogyha nem lenne éhezés, ha megoldódna ez a környezetszennyezés, tehát hogyha nem savas esőben zuhanyoznánk, hogyha nem lennénk 20 évesen rákosak, mert olyan dolgokat eszünk, amiket nem kéne, meg egy csomó mások, hogyha nem kéne attól rettegnem, hogy holnap ide dobnak egy atombombát, ha kiugrok Londonba, mert szeretnék inni egy teát, akkor lemerjek menni a metróba. Tehát ezek mind olyan elvárások vagy igények az embert, amik nem rosszak, nem? Hát ha végre ezt valaki vagy valakit meg tudnánk csinálni, azt hiszem eljött a mi időnk. Tényleg boldogan lehetne élni a Földön, ha akkor még élnénk, de kicsit messzinek tűnik ez a távoli cél. Tehát ezek jó dolgok. A veszély az benne, és itt visszatérek a rendkívül vicces vészvillogóhoz, hogy ezek a piramis dolgokkal, ahol mindig a tetején egy kis létszámú közösség irányította, vezette egy nagy létszámú közösségnek a sorsát, ebből még jó nem sült ki a történelem folyamán. Azt hiszem, ebben mindenféle nagyobb vita nélkül megállapodhatunk a mi szintünkön is, tehát anélkül, hogy történészek lennénk. És ha bárki ezen még így nem akad ki, akkor van egy másik dolog, hogy mint Sanyi említette az elején, van nekünk egy ilyen könyvünk, ami zavarba ejtően leírja a történelemnek az eseményeit, és ezt a könyvet bizonyíthatóan minimum 1900 év óta megírták, lezárult, de sokkal régebb kezdődött el az írása, tehát senki nem vitatja, hogy legkésőbb időszámításunk szerint 100-150 körül lezárult a könyv a mai formátumára, senki hozzá nem tett, el nem vett. Az azt jelenti, hogy ez a Biblia, hogyha egy pillanatra is elbizonytalanodná, hogy másra gondoltam. És ez a könyv, ez leírja mindig előre és utólag, hogy mi történt és mi fog történni. Ezen jót szoktak az emberek mulatni, hogy a proféták leírták, hogy előre 50 évre mi történt, és hű, hát tényleg meg is történt, vagy valahogy ráúztuk azt, hogy az tényleg megtörtént. De nagyon nem lehet igazságot tenni, mert a múltat úgy, hogy ismerjük, és bizonyos részletek fölött nem is tudunk vitatkozni, mert nem voltunk ott. De azért azt gondolom, hogy a régi proféciák, a rövidtávú proféciáknak a beteljesedése több, mint bizonyított. Tehát most elő lehetne venni belőle 10 olyat, amit szerintem a leghitelesebb művek közé lehetne a Bibliát azonnal tenni, mert ott akkor 100-200-300 éves távlatban precízen és pontosan előre megmondta, hogy mi lett. De azt szokták mondani, hogy bunda az egész, utólag megírták, mit kell profétálni, és hogy mi teljesedett, és itt teljesen összeállt a kép. Igen ám, de abban megint csak egyetért mindenki, hogy időszámításunk szerint 150 után senki nem nyúlt a Bibliához, sőt, ma már megvannak az eszközök arra, hogy ez bizonyítani lehessen. És ez a Biblia, ez, ha nem is rajzolta le, de így oda rajzolta ezt a háromszöget, mint vészvillogot, és leírja, hogy fognak kinézni az idők, a korok, és mikor mi fog történni. És amikor így a globalizáció kérdéséről, az utolsó idők kérdéséről, új világrend kérdéséről gondolkodsz, akkor egyszer csak, ha már voltál kapcsolatban a Bibliával, akkor bekattan, hogy jé, itt valami nagyon ismerős területre bukkantam. Mert bár a Biblia nem foglalkozik a környezetszennyezés kérdésével, az éhezés kérdésével foglalkozik, mert azt mondja, hogy adj enni annak, aki kér, tehát ezzel azt hiszem nagyjából lezárja, vagy aki tehetne jót és nem tesz, az bűn annak. Tehát Isten szíve az, hogy ha megtehetünk valamit ezekért az emberekért, tegyük meg. Én nem tudom, mit gondol a Trabantról, vagy a fűtésről, így a környezetszennyezés szintjén, de ezt a kérdést most ne vitassuk meg. És viszont leírja, hogy az utolsó idők végén meg fog jelenni egy figura, akit a Biblia Antikrisztusnak hív, és leírja azokat a körülményeket részletesen, félreérthetetlenül, hogy mi lesz erre az időszakra jellemző. Amikor ezt írták, akkor még nagyon kevés ember élt a Földön. És úgy tűnt, hogy mondjuk a római birodalom mintájára, hogyha így egy ország, egy erős uralkodó összekapja magát, tud világbirodalmat csinálni, és mondjuk a római birodalom méretében meg is csinálták, ez volt az utolsó birodalom, ami így nagyjából a Földnek egy jelentős részét lefette. Érthető volt ez az ige, hogy lesz egy ember, aki olyan kontroll alá vonja az emberiséget, ahol a tudta és az akarata és a jóváhagyása nélkül nem sok minden történik. Igen ám, de a történelem elszaladt, és az emberi népesség most fölment 6,8, hol tartunk? Valami 7 milliárd körül vagy? Ugye majdnem 7 milliárdnál tartunk, és nem jött még el a vég. Tehát a Biblia, erre szokták mondani, hogy a Biblia ideje múlt, de a Biblia nem az, mert most nem akarok Biblia védelmet tartani, de azért mondjuk védjük meg a mai kort. Ugye a Bibliában a proféciák előre pontosan megmondták, hogy a szétszóratott Izrael össze fog gyűjtetni, és újra egy nép lesz, újra egy állam lesz, mint Izrael, és ez 1948-ban megtörtént. Ezt is a Biblia előre elmondta. Nyilván rögtönöztek a proféták, és azt mondták, hogy nem történhet meg, hogy a nép örökre szétszóratik, hanem egyszer majd összegyűjtetik, mert valahogy úgy is lesz. De ebbe ugye megint csak az a zavarba ejtő, hogy ezt a proféciát a szétszóratás előtt írták, és a proféta, ha nem akarta, hogy lefejezzék, nem mondott olyat a királyának, hogy a népet szét fogják szórni. Tehát a lényeg az, hogy a proféciák egymásra épülnek, és mindegyik egyaránt hiteles, megmondták Izrael állam megalapulását, és ez az időszak utára teszik azokat a proféciákat, ami a végidőről szól. Tehát akkor már kezdünk időben lenni, túl vagyunk 1948-on, egy biztos, hogy nem előtte, hanem utána lesz ez az időszak, és ma már vagyunk 2 milliárdan. És ez a háromszöges profécia az Antikrisztus birodalmáról, ez azért zavarba ejtő, mert 7 milliárd ember esetében ezt megcsinálni, ezt a típusú kontrollt, ugye azt mondja az ige, hogy olyan hatalom adatik neki, hogy aki nem veszi fel az ő bélyegét, vagy nem veti alá magát az ő uralmának, az se nem adhat, se nem vehet, hanem hatalom adatik neki, hogy ezeket elpusztítsa, sőt, hogy a szenteket is elpusztítja, ezt írja az ige. Tehát lesz egy olyan ember ezen a földön, akinek ez a hatalom megadatik, és ez vagy mese, ugye ez az egyik kategória, vagy igaz, ez a másik kategória, és hogyha a Bibliát olvasol, akkor előbb-utóbb észre fogod venni, hogy ebbe az igaz kategóriába kell, hogy gondolkodj, nem a mese kategóriába, mert 10-ből 11-szer talál, tehát ilyenek a találati arányai. És lezárva ezt a gondolatmenetet, amikor a globalizációban és ebben a háromszögben gondolkodunk, mi már látjuk ott a csúcson ezt a fickót, akiről a Biblia azt mondja, hogy be fog ülni a legutolsó kis háromszögbe ott a piramis tetején. És ez kétségbeejtő, nem? Tehát, hogy alakul egy olyan rendszer, ami könnyen elvihet ebbe az irányba, hogy egy személy vezetője lesz egy világnak. Persze erre ma mindenki azt mondja, hogy ilyen nincs, ennyi országot, ennyi népet nem lehet így vezetni, lehet, hogy csak egy szóvivője lesz ennek a dolognak, de az alatta levő klérus fogja őt irányítani, vagy ez az egész egy sokkal nagyobb, több százas, esetleg ezres vezetői kör lesz, demokrácia, meg mindenféle. Persze ez így lehet. Lehet, hogy annak idején, amikor az emberek megválasztották az első császárukat, még nem tudták, hogy nem sokára a hadba mennek a következő szomszéd népek ellen, és ebből mindig valami ilyesmi sült ki, hogy volt egy erős vezető, aki vezette, szolgálta az országát, aztán egyszerűen begurultak és leigáztak egymás után 50 népet, és világbirodalom lett belőlük. Vagy ha megtalálták őket a szomszédok, akkor bizony nagyon gyorsan beállt a vasfegyelem és az egykezi irányítás, mert ezt nem is lehet máshogy csinálni. Jó, tehát a globalizáció, a problémák megoldása, amerre mutat, és a bibliai profécia, ez hozta létre ezt az előadást, hogy egyáltalán beszéljünk róla. A globalizációnak van egy olyan része, ami minket úgy tényleg érdekel. És ennek a rendszernek van egy része, ami minket úgy tényleg érdekel, ez a vallási része. Talán ezzel foglalkoztunk a legtöbbet idáig. Az előadásokból kiderül, és ha utána nézel, abból is kiderül, hogy a vallások szintjén is globalizáció van, és a vallásoknak a fejlődése, illetve az a mód, ahogy a vezetők, felelős vezetők a vallásokat kezelik, ez is ugyanúgy a globalizáció keretén belül történik, mint ahogy minden más. Beszélgettünk arról, hogy ha együtt élsz egy házban 5 emberrel, és békében akarsz velük élni, és kimondod azt a házi szabályt, hogy itt egyenlőség van, és mindenkinek egyformák a jogai, mert miért lennének különbözők a jogok, ugye? De vegyük azt, hogy egyszerre érkeztünk egyforma adottságokkal, egyforma szobákba, egyforma házba, mindenkinek ugyanazok a jogai. Ha kimondjuk ezt a bűvös szót, hogy mindenkinek ugyanazok a jogai vannak, akkor ez a vallásra is igaz. Ha szerencsénk van, akkor ez az 5 lakóból 2-nek nem olyan a vallása, hogy kiirtsa a másikat. Mert ha ilyen a vallása, akkor bizony nem fognak tudni együtt élni, mert felülírja a vallásukat azt, hogy ezt nem tehetik. Na most ez kicsiben így van, és nagyban is így van, hogyha a vallások olyanok lennének, hogy megtűrik maguk mellett a többi vallást, akkor nem lennének problémák. De a jelenleg forgalomban lévő igazán jelentős vallások, azok nem ilyenek. Összeírtam ezeket a vallásokat, erről is volt már szó. Kezdjük magunkkal. Ez előrevívő, ugye? A kereszténység vallása, azt gondolom, az egyetlen abszolút vallás, amire az a jellemző, hogy a dolgok végső okában a teremtett világ, az egész világmindenség végső okában gondolkodik. Ettől a kis mozdulattól ez egy abszolút dolog. Ez azt jelenti, hogy nincsenek párhuzamos igazságok, nincsenek relatív dolgok, nincsenek az igazság az első, és a második szint az egyenlőség kérdése az előbbi példában. Tehát ebben a házban, ahol 5-en lakunk, ott nem az egyenlőség fog uralkodni, hanem az igazság fog uralkodni, és ez nagyon megváltoztatja a résztvevőknek a lehetőségeit, a jogait is, meg a lehetőségeit is. Ott a zsidó vallás, a jelenlegi zsidó vallás. Azt gondolom, hogy rájuk ugyanez a jellemző, de még inkább szűkebb és egy ilyen szúrosabb tű mentén gondolkodnak. Aztán ott van az iszlám. Az iszlám az egyáltalán nem egy összeférhetetlen vallás. Ők nagyon szeretnek mindenki mást, a maguk országában és a környékükön és Európában, itt, ahol élnek. Tényleg semmi probléma velük. Már a születésük pillanatában is igazából csak szolgáltak az emberek felé, és vitték az élelmiszer szállítmányokat, hoztak nekünk is török lovasok formájában, és mivel jól érezték magukat a fürdőinkbe, ezért itt maradtak egy, azt hiszem, 400 évig, vagy pontosan nem is tudom meddig. Na, tehát félretéve a mókát, az iszlám, ha van harcias és abszolút vallás, ami minden más gondolkodást és ideológiát kirekeszt és lehetetlenít, ez hát akkor az iszlám ilyen, akkor már 3-nál tartunk. Jön a buddhizmus. A buddhizmus az egy nagyon népszerű vallás most, de nem sorolható az előzőek közé, egyszerűen azért, mert nem ugyanabban a rendszerben gondolkodik, nem személyes Istenben gondolkodik, nem abszolút igazságban gondolkodik, hanem egy sokkal relatívabb, egy sokkal személytelenebb, és egy sokkal valami másban gondolkodik, illetve nincsenek világhatalmi törekvései, nincsenek missziós törekvései. A buddhizmus az egy létforma, egy gondolkodásforma, ami jó bulina, így hívjuk így. Tehát ha buddhista vagy, nem rossz dolog. Mármint ezt nehogy komolyan vett, hanem az előző megközelítésből. Itt van egy nagyon rövid kis megfelelő. A buddhák, pusztán tanítók, nem váltják meg az embereket. A követőknek saját maguknak kell tökéletesednie. Ez az elvük. Tehát ez egy életforma, amiben én valahonnan, valahova eljutok, és ezt akár egy ötlakásos társasházban is meg tudom tenni, anélkül, hogy levadásznám a szomszédjaimat. Tehát a buddhizmus ilyen. Aztán itt van a hinduizmus. A hinduizmussal két gond van. Az egyik, hogy tehát ez is egy békés valami, rendkívül heterogén, tehát nincs olyan, hogy hindu vallás, hanem rendkívül heterogén, óriási területeken van, akár egymás kizáró gondolkodások is vannak benne. Az alapja a gondolkodásnak a reinkarnáció, meg sok ilyen tétele van, amitől ez az egész nem egy zárt rendszer, hanem ez is egy jó buli, tehát hogyha hinduista vagy és éled az életed, akkor valahonnan valóvá eljutsz, hozzáadnak az életedhez, vagy elvesznek bele, de majd a következő életedben lefutod a következő kört. Egy ilyen nagyon békés, tényleg egy ilyen népek együttélését segítő rendszer, hívjuk így, hogy rendszer. Tehát velük is lehetne egyházba lakni, mert nem abszolútak így ebben az értelemben. És aztán itt van a kínai univerzizmus, amiről én is nemrég hallottam először, de minél többet olvasok róla, annál jobban számottevő. Ez egy nagyon, nagyon erőteljes kis valami, Kínára jellemző, azért nem jegyezték idáig, mert Kínát sem jegyezték, de mióta Kína a tortának az egyik legnagyobb része lett, egyszerűen muszáj barátkoznunk a gondolattal, hogy nekik is van vallásuk, és amikor bizony megindulnak valahonnan valahová, akkor ők is, mint mi, hát bizony így élnek. Tehát ha össze akarsz költözni az öt szobás vagy öt lakásos házba egy ilyen kínai csapattal, akkor vedd tudomásul, hogy nagyon határozott elképzelései vannak az életről, és lehet, hogy megkérdezi tőled, hogy mi az, hogy kereszténység, mi az, hogy buddhizmus, vagy föltesz ilyen kérdéseket, és azt mondja, jó, érdekes, de nekem megvan a sajátom. Jelenleg rengetegen vannak, és világméretekben, ha gondolkodsz, akkor bizony szembe kell velük nézni. Ez az öt legnagyobb vallás van. A judaizmust azért tettük bele, mert annak ellenére, hogy a zsidóság létszámilag kicsi, elég jó helyen van, és meghatározó, tehát számítják őket a nagy világvallások között. A keresztény kultúra miatt is. Tehát ezek a nagy meghatározó vallások vannak most jelen, akikkel számítani kell. És akkor hogy képzeljük el ezeket? Kereszténység, zsidóvallás, iszlám, buddhizmus, hinduizmus és a kínai univerzizmus. Hogy képzeljük el őket egy globális világban? Hát nem kell sokat mondani erről, meg beszéltünk is már róla, de ha ez egy globális rendszerbe akar működni, akkor bizony nem kevesebbet kell megoldani, mint hogy ezeknek a vallásoknak az abszolút igazságrendszerével el kell bánni. Tehát meg kell fűzni Mohamedet, hogy ne kaszálja le a szembejövő gyaúrt, vagy hogy mondták, pogányt. Meg kell fűzni a pápát, hogy ne legyen új keresztes háború. Meg kell fűzni a zsidókat, hogyha besétálok az új templomba, rövidgatyába, akkor ne kövezzenek meg. Most persze erősen túlzok. És aztán Indiát és Kínát meg kéne arról győzni, hogy ne szaporodjanak túlságosan, és ne kérjenek egyenlő részt a vallásuknak a nagy szeletben, mert hát bizony ez nem jár nekik. Ugyanis, hogyha ők ragaszkodni fognak ahhoz, hogy gyakorolják a vallásukat, és azt töretlenül, módosítás nélkül megéljék, akkor lehet, hogy ez nekik is lesz szavuk, nem? És lehet, hogy ők más miatt fognak az asztalra csapni, mint a keresztények, de oda fognak csapni az asztalra, hogyha bárki korlátozni akarja őket abban, amit csinálnak. Márpedig egy világ társadalomban, egy globális nagy faluban, ebben az öt lakásos társasházban, ott nem lehet hatféle igazság szerint lenni. Tehát a vallási területekre a globalizáció, a vallásokat a globalizáció ebbe az irányba viszi el, hogy keresni kell a kiegyezést. Egyébként a mai politikusok, akik a nagy kérdések felől döntenek, leginkább ebben a kérdésben vannak zavarba. Mit kezdjenek a vallásokkal? Mert az ember egy olyan furcsa lény, hogy a vallása az fontosabb még a gyomránál is. Meg az, hogy hol lakik, meg mindennél. Ezt tudják, hogy akármennyire nem értenek ezzel egyet, a vallásos embernél nincs rosszabb. Az bizony, hogy meghal a hitér, ha kell. Vagy megöli a másikat, ugye ez a két. Jó megoldás a kérdése. Mit lehet kezdeni ezekkel az emberekkel? Valaki egyszer nekem azt mondta, hogy ha egyszer eljön egy olyan valaki, lenne egy valaki olyan, vagy nem is egy akármennyi, aki ezt a kérdést megoldja, az aranyba kéne önteni. Mármint nem elevene, hanem csinálni róla valamit, és azt tényleg ki lehetne tenni ősök terére. Tehát ez egy, a viccen túl, ez egy rendkívül súlyos és rendkívül nehezen megoldható kérdés. A vallások kezelése a globális társadalomban, az új világrendben. Nem egyszerű feladat. Nagy kérdés, ha már megy a globalizáció, és minden egyéb részlete működik, akkor szerintetek van erre elképzelés? Vagy csak úgy megyünk az időbe, és majd lesz valahogy. Ez egy költői kérdésnek mondják, ugye? Egy jó válasz adható rá, mint a bibliai iskolában, ugye a vasárnapi iskolában. Egy jó válasz van minden kérdésre, Jézus. Igen, ismétek ezt a viccet, ugye? Nem? Elmondjam? Ki az, aki nem ismeri? Jó, akkor elmondom. A vasárnapi iskolában ülnek a gyerekek, és jön egy misszionárus. És beszélget a gyerekekkel, és ahogy ülnek és néznek ki az ablakon, ott a fákon, látják, hogy ilyen kis csíkos mókusok szaladgálnak. És az egyik kis mókus beszalad oda az ablakhoz, beül oda és benéz, és kiszúrják a gyerekek, és kérdezi a misszionárus, hogy gyerekek, ez mi, ami ott van az ablakban? Gyerekek ülnek szorongva, senki meg nem mer szólalni. Péterke fölteszi a kezét, azt mondja, én tudom, hogy a helyes válasz Jézus, de ez kísértetiesen hasonlít egy mókusra. Jó, tehát ha bárki emlékszik, hogy honnan indultunk el ide, akkor ráncsom vissza a kerékvágásban. Jó, vallások kérdése, van-e megoldás? A vallások kérdésére két megoldás volt mindig is. Beszéltem nektek a Római Birodalomról. A Római Birodalomban láttuk utoljára, hogy kezelték ezt a kérdést. A Római Birodalom az egy diktatúra volt, egy kézben levő központi irányítás hatalmas hadsereggel, egy teljes nép támogatásával. Ez azt jelenti, hogy a császárra felesküdtek az emberek. Tehát ez több volt, mint egy sima katonai eskü, ez egy nagyon mély meggyőződés volt, vallásos meggyőződés. Volt ez a fajta alávetettség, és bizony, amikor ilyen területeket az uralmuk alá vettek, mint amit a Római Birodalom megtett, ott el kellett bánni a vallásokkal. Ezekre igazából két megoldás volt a történelem folyamán mindig. Az egyik, amit Pásztor Kende az utolsó istentiszteleten bemutatott, nem tudom, hogy ki emlékszik rá, már pontosan nem emlékszem a költői kérdésre, de az, hogy mondjuk a császár szájába adva a kérdést, el tudod-e fogadni a vallásomat? Kötelezőnek tudod-e magadra nézni, venni? Tudsz-e ezzel azonosulni? Nem. Tajnk. Jön a következő. El tudod-e fogadni a vallásomat? Magadra tudod-e venni? Kötelezőnek tudod magadra nézni? Magadra ezt alkalmazni? Aha. Tehát ez az egyik módszer. A diktatúra, a hatalom, a kard és az erőszak. A vallások nagyon gyorsan átrendeződnek ennek a nyomásnak a mentén. Gyorsan kiderül, hogy ki az, aki ragaszkodik a fejéhez, és ki az, aki nem. A másik, az pedig az agymosás. Az pedig az, hogy egy tudatos, hosszú távú propagandával, energiabefektetéssel megtanítanak téged arról, hogy hogyan lásd egyre jelentéktelenebbnek, egyre értéktelenebbnek, egyre kevésbé fontosnak azokat a radikális dolgokat, amihez valaha is ragaszkodtál. Tehát amitől egy muzulmán soha nem tudna együtt élni egy zsidóval, egy ötlakásosban. De ha elmagyarázod neki, hogy milyen a nyomor, elmagyarázod neki, hogy milyen, hogyha gyerekei, hogy van, árvák lesznek, vagy fordítva, tehát sok-sok minden lehetőség van, akkor az emberek képesek a saját hitüknek a legradikálisabb alapjait is átgondolni és újraértelmezni. A Római Birodalom igazából ezt tette, húzott ilyen kereteket, amin belül az embereket meghagyta mozogni. Az egyik az volt, hogy alkalmazkodni kellett egy szint alá, a másik, hogy egyszerűen beolvasztották a nagyba. Tehát mondtam rá konkrét példát is, hogyha a pogány isteneket és a bálványokat a nevét átkeresztelték valamilyen szentnek a nevére, bibliai szentnek a nevére, akkor nyugodtan imádhatták tovább. Tehát így Mária neve alá begyűjtötték az összes addigi ékkirálynőt és hasonló istenséget, és Mária néven, de a régi istenükhöz imádkoztak, ez nem jelentett problémát, ez egy jó kompromisszum, nem? Tehát magyarul a képlet, a megoldás erre a vallási kérdésre ez olyan, hogy kellene valami olyan rendszer találni, ami egyrészt erőteljes, tehát ilyen fejlevágós, nagyon határozott szélei vannak, másrészt a rendszeren belül pedig toleráns, ma fél egyik maradunk, nem tudom, kiknek kell hamarabb elmenni. Azt mondja, 9-10, én szerintem 10 órakor körülbelül befejezzük. Az jó nektek? Ki az, akinek el kell hamarabb menni? Neked? Jó. Akkor 10 óra előtt 1 perccel befejezzük. Utána vesz egy kis szünet, és folytatjuk. Na, tehát hol tartottam? Mária, te jó. Szűz Mária, vagy hogy szokták mondani? Igen, tehát Mária alá begyűjtötték ezeket, és ment minden tovább. Tehát, hogyha elég radikális a rendszer, és tudod, hogy hol a határ, meddig mehetsz el, azon belül egy rendszer rendkívül toleráns tud lenni. És ez a tolerancia, azt hiszem, ami leginkább az új világrendre jellemző, hogy toleranciára tanítanak, és megkeresik az eszközöket arra, hogy hogyan tudnak téged toleránssá tenni. Akár komolyan gondolod a vallásodat és a hitedet, akár nem gondolod komolyan a vallásodat és a hitedet, és visszatérve a Bibliára, aki az Antikrisztusról beszél, nagyon végletesen fogalmaz, azt mondja, hogy vagy alávetted magad, vagy nem. Ha igen, rendben vagy, ha nem, akkor meghalsz. Pont. Nincs középút. Erről szólt a Római Birodalom is. Ha aláveted magad az uralomnak, és nem lázadsz, akkor rendben vagy. Ha nem, akkor levágják a fejed. De ha aláveted magad, azon belül rendkívül szabad teret is kaphatsz akár. Tehát visszatérve az öt lakásos társasházra, ha tiszteled a házi rendet, és mondjuk nem a szomszédodat ölöd meg azért, mert zsidó, hanem csak kin valahol egy messzi országba egy másikat, és nem derül ki, akkor csináld. Most ez csak egy példa volt. Tehát ha tartod magad alapvetően egy rendszerhez, akkor rendben vagy. A legnagyobb erőfeszítés az ebbe az irányba megy. És ezekkel azt hiszem még semmi újat nem mondtam. Az előadás sorozatnak, vagy az előadásnak ennek az egésznek a legnagyobb felfedezése szerintem az volt, hogy legalábbis nekem, amikor erre így rájöttem, hogy a vallásokat egyesíteni nem is olyan nehéz feladat, mint aminek most ez tűnik. És ezért jártuk be ezt a kis 6000 éves gyalogtúrát együtt, hogy végignézzük, hogy hogy alakultak ki dolgok, a kezdetükben mik voltak, hogyan lett az egyikből a másik, hogyan olvad be az egyik rendszer a másikba, módosult egy kicsit, megváltozott, de integrálta magába az előzőt, aztán a következőt, eljutottunk egészen a Római Birodalomig, ugye időszámításunk szerinti Krisztus idejéig eljutottunk, ahol ott volt a Római Birodalom, aztán a Római Birodalomban már minden ott volt egyesítve, minden, ami addig történt és fontos volt. Ezen a vágányon emlékeztek, két vágány volt, ez a fővágány volt a bibliai útvonal, így mondom. Eljutottunk a Római Birodalomig, és aztán Római Birodalomtól eljutottunk egészen a mai időkig, és megbeszéltük, hogy az a kultúra, amiben mi vagyunk, a görög-római kultúra, az egész vallásrendszer, az egész gondolkodásrendszer, az értékrendszer, az ebből a múltból táplálkozik, ebből jött létre, nem csak úgy keletkezett, hanem bizony, akinek van történelme, annak van jelene is, és ami a múltban megtörtént, abból lett a jelen, és amit ma mi eldöntünk, amit ma csinálunk, ebből lesz a jövő. Tehát a történelme az nem egy ilyen relatív, kis fakultatív valami, az a valóság. A történelme az a valóság. Tehát ami ma itt van, az a múltban keletkezett, és egyszerűen csak itt benne találjuk magunkat. És a jövő is ilyen. Tehát visszatérve a gondolathoz, végignéztük ezeket a különböző vallási és ideológiai folyamatokat a nagy birodalmakban, és megállapítottuk azt, hogy a kereszténység, amit az egyház tovább vitt, az erőteljesen magán hordozta az egész múltját, és hordozza jelenleg is. Ez az egyik oldal. A másik, hogy viszont a pogány és az okkult, a pogány és a nem keresztény vonalakon keresztül ugyanúgy tovább ment a történelemben, független attól, hogy minket keresztény történelemre tanítottak, és nem sokat foglalkoztunk ezekkel a vonulatokkal, de ők ugyanúgy tovább jöttek, és ugyanúgy itt vannak, és jelen vannak, és jelentős szereplői az életnek. És aztán másik oldal, amikor végigmentünk, India, Kína és a keleti részeknek a gondolkodásmódján, a vallásán, megint csak arra jöttünk rá, hogy az üzemvíz utáni útelágazásnál, amikor kiszálltak a hajóból Noé, három fia, három felesége és gyerekeik születtek, és ott több generáció született. Alapvetően kétfelé, hát sokfelé mentek, de mi két csoportot ragadtunk meg. Az egyik az a Nimródi vonal volt, ami a bábeli alapokat lerakta, és a bábeli alapokból fejlődött ki az egész babiloni. Tehát ez az útvonal, amit az előbb végigmondtam, amiről a mi történelmünk íródott, az ebből a csoportból ment. A másik fele a csapatnak egy része elszóródott, a másik része pedig az ábrahámi vonal, ami megint csak ugye a Biblia segítségével és a történelem segítségével tudjuk, hogy mi alakult ki a zsidó néptörténelme, a keresztény történelem, tehát megint egy meghatározó dolog. És a keleti vonal, a távol-kelet és egyáltalán föld benépesedése szintén ezekből a csoportokból, tehát a bábeli és a másik csoportokból tudott kialakulni. Most ha ezt egy történész hallgatja, akkor valószínűleg már lement az összes biztosítéka, hogy lehet ilyen őrületes butaságot mondani, hogy India, Kína és a keleti országok onnan Bábeltől vagy akár az özönvíztől népesültek be, miközben az özönvíz nem több, mint egy legenda, egy helyi legenda, ami maximum pár száz négyzetkilométert érinthetett az akkori világot, mert az emberek azt gondolták, hogy az akkori világot elöntötte a víz, de igazából csak fejükre zúdult egy víztározó, és a föld többi része teljesen jó volt. Tehát most történészekhez szólok, akik ezt tanulták, hogy független attól, hogy most biztosítékot nyomtunk, érdemes figyelembe venni azt, hogy az India Ária népekkel való betelepedését azt időszámításunk előtt körülbelül 3000-re taksálják, előtte nincs bizonyíték arra, hogy ott élő ember lakott volna, tehát kultúrált bármilyen ember lakott volna, és a védáknak a keletkezését pedig csak időszámítás előtt 1500-ra teszik, tehát az az 1500 év kellett ahhoz, hogy az egész védák rendszere kialakuljon. Tehát a vallás és a hit gondolatával 1500 évig foglalkoztak, mire abból meglett a mai Indiának az alapvallása, a védáknak a tanítása. Tehát ez a 3000 év, amit időszámítás előtt nézünk, ez nem esik olyan nagyon távol a bibliai időszámítással, mert amit tudunk az, hogy a bibliai időszámítás szerint a kezdettől, tehát a teremtéstől kb. 1650-60 környékén lehetett az özönvíz, ami, hogyha innen visszafele nézzük, akkor az 2000, és mondjuk azt tippeljük, hogy 4000 éves lehet a történelem, mármint úgy értem a 4000 évet, hogy Krisztustól visszafele nézve, akkor olyan 2400 körül volt az özönvíz, de ezek csak fiktív számok, tehát ezt én így nem merném kijelenteni, de nagyságrendek, tehát a 2400 és a 3000 az nem 15000 meg 25000 évekkel van eltérésben. Persze most nincs helye ennek, és nem is tudnék érdemben vitatkozni az ilyen nagyon furcsa leletekkel, amik nem tudom én milyen ezredekbe, tízezredekbe beszélnek, de egy biztos, hogy az írott nyelv és a kulturált ember az való erre az időszakra terjedő, a sumérkor, tehát nagyjából a találat jó. Az, hogy a részletekben hol van a különbség, ezt majd a mennyben megnézzük. Az úr biztos, hogy elmeséli, de akkor késő lesz szembesülni azzal, hogy kicsit, minek mondják ezt, túrágtuk ezt a kérdést. Oké. Tehát maradjunk abba, hogy a Noé utáni időszaktól akárkit veszel górcső alá, akármelyik szereplőt, amiről a Biblia beszél, és nekünk ez hiteles. Tehát amiről Isten beszél, hogy ez megtörtént, ez hiteles, mert Isten bármelyik másik kijelentése is hiteles, és mellesleg az a tény, hogy én tudom, hogy van Isten, és tapasztalom, számomra ez minden bizonyítéknál nagyobb. Tehát nekem igazából bizonyítanom se kell, egyszerűen csak tudom, hogy van Isten, és ti is tudjátok, hogy van Isten. És ez, ha ketten mondjuk, akkor ez már igaz lehet, ugye? Ezt mondja a Biblia. Ha hazudok magamnak és neked, akkor nem tudom, hogy miért hívnak engem civilizált embernek, de nem hazudok, és ez a valóság. Tehát, hogyha az az Isten, akit én ismerek, ezer esetben egyszer sem hazudott, akkor az idők tekintetében sem hazudott, és a Biblia azt mondja, hogy az új történelem, az a történelem, amit mi tudunk mérni, körbe tudunk fogni, az az özönvíz utáni időktől értelmezhető a számunkra. Az özönvíz elvágta az előző civilizációtól az érdeklődési körünket teljes mértékben, tehát mi az özönvíz időszakára nem keresünk semmit, mert egyszerűen elhisszük Isten igéjét, aki azt mondja, hogy az özönvíz globális volt, teljes földet érintő volt, és nem egy kis csoportot érintő volt, hanem minden élőlényt a Földön elpusztított, kivéve a halakat. Ezt a lányom kérdezte meg egyszer, hogy mi lett a halakkal, és becsülettem, megmondom, nem tudtam rá válaszolni. Gondolkodtam ezen is, hogy lehet, hogy na jó, mindegy, halak maradtak, oké? Okay? A Lora meg majd megint beutaljuk az Úrhoz, hogy ama napon majd fölteszi ezt a kérdést, hogy nagyjából halakkal mi volt. Vagy a vízben élő állatok, mert Noénak nem volt úszodája a bárkán, azt hiszem. Tehát száraz üzemmód volt. Jók ezek a viccek, csak teljesen elterelnek a főgondolatot, úgyhogy abba hagyom. A Kent Hovinnak van egy az üzemvízről egy előadás sorozata? Egy filmje. És a Neobase-re fölraktátok? Jóhír.neobase.hu megtaláljátok egy nagyon érdekes, annak ellenére, hogy még nem láttam, de Kent Hovittól sok mindent olvastam, láttam, hallottam, és előre merném ajánlani. Ha bírjátok az amerikai keresztény jenki stílust, akkor csak menjetek, de cserébe kaptok egy olyan információt, és olyan igényes és precíz kommentárt, ami még azt is elfeledteti veled, hogy lehet, hogy te se vagy egy kellemes ember, vagy én se vagyok az. Tehát igen, ebből most kimászunk valahogy. Tehát visszatérve az elejére, özönvíztől számítjuk az időszámítást. Mi ebben a kérdésben. Az özönvíz előtt volt egy kultúra, ami nagyon-nagyon jelentős kultúra lehetett. Egy nagyon istentelen és egy nagyon undorító kultúra volt. Nem sokat beszél róla a Biblia. Annyit mindenképpen beszél, hogy Istennek el kellett vele bánni így, tehát radikálisan. Azt gondolom, hogy nagyon sok ásatási vagy történelmi bizonyítéki lelet leledzik ebből a korból, és nagyon vannak rá magyarázatok, és a Biblia sem száll síkra, különösebben a védelmükben, egyszerűen Isten kukázta, tehát azt mondta, hogy elpusztítom, nem beszélek róla, nem sokat beszél róla a Biblia ezekről a dolgokra, csak a mélységeiről, tehát hogy istentelen volt, és rettenetes dolgok történtek. De térjünk vissza a Noéhoz. Mit is szeretnénk? Azt szeretnénk, hogy megnézni, hogy ezek a fő irányvonalak, mint Babilon, aztán ugye a keleti országok, aztán az ábrahámi vonal, ez kikből alakult ki. Mondtam már, hogy a vallások nem úgy alakultak, hogy egyszer csak 200 ezer ember összeugrott, megbeszélték, hogy miben értenek egyet, és aztán csináltak rá egy jó vallást, és ebből lett mondjuk a kereszténység, vagy a zsidó vallás, vagy a hinduizmus, vagy a buddhizmus, vagy bármi. Nem, ennek mindig mondjuk egy kiindulási pontja volt. Ez is ilyen furcsa, ez egy ilyen lentről fölfele háromszög, ugye? Na megint egy háromszög. Tehát egy embernél elindult, ugye a kereszténység, zsidóság, iszlám, Ábrahámnál indult ki, ugye? Ábrahám mindennek az oka ezek szerint, a radikalizmusnak is, mindennek, ami van. Ez a csúnya három vallás, ez Ábrahámnak köszönheti, hogy ilyen. De hát a mi olvasatunkban nyakon csíptük Ábrahámot itt ebben a sávban, a Noé utódai között, akiktől elindult. Tehát megvan az ábrahámi vonal. És aztán van a babiloni kultúra, amiből aztán az egész pogány kultúra kör meg minden kialakult. Az meg Nimródi vonal, ami meg Noénak a másik fiától levő ág. És aztán ott van még a szürke terület, amikre pontosan nem ismerjük, nem tudjuk, hogy mi hogy van. De tudjuk, hogy Ábrahám hogy gondolkodott, le van írva a Bibliába, és tudjuk, hogy Nimród hogy gondolkodott, mert le van írva a Bibliába, ettől hiteles, plusz a félvilág arra gyúrt, hogy kimutassa, körülírja és leírja ezeket a nimródi alapokat, mert a nimródi alapok igazából a babiloni alapok az egész kultúránknak az alapja. És mivel világi kultúráról van szó, ezért nem jelent problémát, hogy az a valami az jó vagy rossz, szemtelenül meg lehet vizsgálni, és be lehet mutatni, hogy milyen volt a történelem. Tehát erről az alapról nagyon sokat tudunk, Biblián kívül is. És miért foglalkozunk vele? Hát azért, mert a Biblia elismeri. Biblia megemlíti Nimródot, aki nagy vadász volt, alapította Bábelt, Ninivét, és még egy jó pár várost, amit a történelem visszaigazol. Tehát nem lehet megvitatni, tehát nem lehet vitába szállni felül, hogy volt-e Nimród, nem volt Nimród, mert mégre van egy közös pontunk. És az érdekessége ennek a túrának még az volt, hogy amikor végignéztük, hogy ezek az emberek milyen, ezeknek az embereknek az életéből milyen hitvilág, milyen vallási körök alakultak ki, észrevettünk egy megdöbbentő dolgot, az, hogy ami Bábelben megvolt vallási rendszer, annak a felépítése, a megközelítése, az Isten, a honnan jövünk, hová megyünk, az abszolút igazság, az Isten, a dolgok magyarázatának a kérdése, erre volt egy válaszuk, volt egy válaszrendszerük. És az már megint egy ilyen piramisos valami volt, ami nagyon érdekes volt. A tetején ott állt a főpap, és az uralkodó egy szemében, aki hozta aki összekötötte az alattvalókat a fölötte valóval, és kialakult a közbenjáró intézménye, a papi hierarchia intézménye, kialakult az alsórend, a népek, mindenki szépen berendeződött a maga helyébe, és alapvetően kialakult a vallásnak az alapja, amit mi keresztények úgy hívunk, hogy vallás, tehát amikor mi azt mondjuk, hogy vallás, akkor nem a kereszténységre gondolunk, csak negatív példában szoktuk említeni, hogy vallásos vagy, ugye? Mikor a kereszténységre gondolunk, mi azt mondjuk, hogy hit, vagy az Istenevel a kapcsolat, de a vallás intézménye kialakult, ami nem más, mint az, amikor az ember a rendelkezésére álló adatok alapján megpróbálja megfogalmazni, hogy mik a nagy válaszai a nagy kérdéseire. Megnézi az égi testet, megnézi a kezét, körülnéz, egyszerűen adatokat gyűjt, és próbál ebből valamit kialakítani. A nagyvallásokra ez a jellemző, hogy az ember fogalmazza meg, hogy mit gondol a világról, az ember fogalmazza meg a magának a rendszerét, az ember állít föl erkölcsi, mindig valamilyen fajta erkölcsi szabályozókat, és képviseli a tömeg felé, hogy az az Isten, akit ő kitalált, vagy akit ő Istennek tart, az mit gondol, és mit parancsol, mit kér, és mit ad. Erről szól a vallás. Normális esetben ez azt jelenti, hogyha egy kisgyereket ma kidobsz egy, mondjuk kettőt, egy kisfiút, meg egy kislány, meg egy anyafarkas, mint amilyen Romulus Rémuszé volt, aki felneveli őket egy dzsungelbe, ahol egy szál ember nincsen, és ez a két gyerek felnő és elszaporodik, akkor a normális viselkedés az az, hogy a két gyerekből felnőtt lesz, és információkat gyűjt a dologra, és mikor dörög az ég, akkor leveti magát, amikor süt a nap, akkor vigyorog, amikor nem üti agyon a villám az ő gyerekét, akkor nagyon hálás, és egyszer csak rájön arra, hogy itt minden körforgás, és tudja, hogy a nap tehet minden jóért, mert amikor süt, akkor vigyorgok, és tudja, hogy a dörgés tehet minden rosszért, mert amikor dörög, akkor félek. Tehát akkor nap a jó Isten, a dörgő a rossz Isten, és most csak ilyen példákat mondok, egyszerűen kialakít egy rendszert magának, amiben ő vélekedik a dolgokról. Ez az egyik útja a vallások kialakulásának, és a tudomány ezt tanítja. hogy a vallások nem többek, mint ez. Embereknek a jópofa, vagy kevésbé jópofa ötletei és kezdeményezései arról, hogy mi a nagy valóság oka, keressük ezt. De ami az előadás sorozatban többször visszaköszönt, és nekem talán az egyik legnagyobb felismerésem volt, az az, hogy sem Nimród, sem Ábrahám, sem az előző civilizációban Káin nem ilyen ember volt. Nem olyan ember volt, akit kidobtak valahonnan, és rögtönöznie kellett arról, hogy mit ördöglik a légy, vagy hogy egyáltalán mi ez az egész, hanem mind a három személy kapcsolatban állt az élő Istennel egyszer, vagy többször, vagy egy jelentős időszakon keresztül az életében. Káin is, Nimród is, és Ábrahám is. Kezdjük a végén, ezzel van a legkevesebb bajunk, az, hogy Ábrahám mit kezdett ezzel a kapcsolattal. Ezt tudjuk, mert ebből alakult ki a zsidó történelem és a keresztény történelem. Tehát egy ember jól döntött az élő Istennel kapcsolatban, és ennek köszönhetjük a létünket. Ez azt gondolom, hogy figyelemre méltó következmény. Az élő Istennel szemben való kapcsolatot tekintve, vagy az, amikor egy ember találkozik az élő Istennel. Zárójelbe ide teszem, nem kis felelősség, amikor az élő Isten megszólít minket, vagy amikor az élő Isten közelébe kerülünk, hogy milyen válaszokat adunk rá. A jó választ már ismerjük, nem a mókusra gondolok, hanem Ábrahámra, és tudjuk, hogy ennek mi lett a következménye. Tehát, hogy ő Isten mellett döntött, ez megváltoztatta a történelmet, sőt, kialakította a történelmet, azt kell, hogy mondjam, mert a világnak a legjelentősebb része, vagy egy jelentős része már egy keresztény kultúrában él, ha tetszik neki, ha nem, ami ott azon a döntésen alapult. Aztán ott volt Nimród, aki azt hiszem a második generáció volt Noé után, aki Noéval együtt élt sokáig. Olvastam az igét tegnap, hogy be tudjam határolni a születését, de úgy tűnik, hogy az özönvíz után született. Hogy is van? Igen. Tehát az özönvíz után körülbelül 300-ban így valahogy már aktív volt, tehát előtte kellett mondjuk 200 körül, vagy így valahogy kellett születnie neki, viszont az ő apukája meg a nagypapája akkor még egy nagyon szűk kolóniát alkottak, tehát Noén keresztül, és a Noé fiain és a feleségeiken keresztül ők abszolút ismerték a múltat. Ismerték azt, hogy mit tanított nekik az apukájuk, a nagypapájuk Istenről, mit tanított az ítéletről, mit tanított az özönvízről, mit tanított ezekről a dolgokról. Tehát mondhatom így, hogy hívő családba született Csóri Nimród, aki abszolút tudta, hogy az élő Isten miket gondol a világról, mi történt a múltban, mi az, hogy bűn, mi az, hogy áldozat, mit jelent az, hogy Isten mit tett az emberért, milyen ígéreteket tett Ádámnak és Évának, ők ezt mind tudták. És aztán Nimród, hogyha így felületesen figyeled, akkor csak azt mondod, hogy hát jó, nem érdekelte ez a kérdés olyan nagyon, ugye? Tehát úgy nem nagyon érdekelte. Hanem úgy csak úgy elment a saját útjára, jó nagy vadász volt, tehát jól tudott lőni, és bizony egy eredményes életet tudott élni, anélkül, hogy ide járt volna. De ezzel van egy kis gond, az, hogyha elkezded nézni, hogy Nimród miket csinált az életében, akkor rájössz, hogy ez nem egy ilyen őserdőbe ledobós gyerek sztori, ahol érdeklődő tekintettel szemlélte a világot, és próbált valamit összerakni, maga mögött hagyva ősei vallását, hanem hajszálpontosan azt látjuk, hogy 180 fokkal szembe ment annak a hitnek, annak az értékrendnek, és azoknak a tanácsoknak, amit az élő Isten képviselt ezen a földön, az ő családján, a szülején és a múlton keresztül. Tehát mondhatnánk úgy is, hogy Isten valamilyen módon hatással volt az életére, megszólította Nimródot, és Nimród erre adott egy választ, mégpedig 180 fokosat, az, hogy nem a barátod leszek, mint ahogy Ábrahám, hanem az ellenséged leszek. És pont azokat a dolgokat fogom végigcsinálni, amiket te mondtad, hogy soha ne tegyük meg. Isten azt mondta Noénak, hogy menjetek el a földön, népesítsétek be, szórodjatok szét. Ez volt a parancs. Nem véletlen mondta Isten. Nimrod azt mondta, aha, ezt értem, teljesen jó ötlet, akkor én ezt egy olyan módon csinálom meg, hogy mindenkit összeszedek egy picike városba, és még a falon kívül sem engedem az embereket, ha ez lehetséges. És létrehozta az első globális várost, ami a korát pontosan azért előzte meg, mert egy parancsal szembe menve, óriási kényszert érezve cselekedett. Abban az időben nem szoktak ilyen városokat alapítani. Ahogy olvastam róla, az a Babilon, ami végül is ebből lett, ez egy ilyen 20 km-szer 20 km-es, négyszer nagyobb, mint a mai London. Egy ilyen hiperváros volt abban az időben. Most képzeljétek el, hogy az özönvíz után pár generációval. És egy hihetetlenül fejlett közigazgatási, vallási, minden egyéb rendszer uralkodott benne, aminek az alapjait mégiscsak Nimrod tette le. A világi tudomány is elismeri azt, hogy bár nem Nimrodnak dal személyesíti, ugye Josephus Flavius talán, aki zsidó történetíró, aki megnevezi ezt, meg több forrás van rá, aki azonosítja ennek a városnak, Bábelnek az uralkodóját Nimroddal, de nem ez a lényeg, egy biztos, hogy a Biblia szerint is, és a ninivei alapítások meg egy csomó minden szerint Nimrod személye hiteles, és köze volt ennek a városnak a megalapulásához. Tehát Nimrod, aki kapcsolatba került az élő Istennel, hozott egy döntést, szembe ment vele, és ebből alakult ki ez az egész kultúra. És amit mondtam múltkor, hogy amikor neki ki kellett találni, hogy mi az Isten, ki az Isten, mi a végső dolgoknak az oka, amikor nekik kellett megfogalmazni, hogy mit keres a nap az égen, és a hold az égen, és stb. Stb., akkor erre neki már volt két rendkívül jó forrása. Az egyik, ami az özönvíz előtti időkből táplálkozott, tehát ismerték a múltat, hogy milyen kultúrát, milyen gondolkodást, milyen hitvilágot pusztított el az Isten, az nem volt semmi, tehát hogyha arról részleteket tudnánk, hogy mi volt az özönvíz előtt, valószínűleg felállna a hátunkon a szőr. De az, hogy Nimrod ebből mit tudott kihozni, abból látszik, hogy csupán az emlékek is halálosak voltak és életveszélyesek, mert egy hihetetlen dolgot tudott belőle létrehozni. Tehát volt ez a forrása. A másik forrása pedig az volt, hogy szembefordult, tehát hívjuk így Biblia nyelven, megutálta, meggyűlölte az élő Istennek a gondolkodását, értékrendjét és a tanítását, és szembe ment az árral, tehát ellensúlyozott. És ez a kettőből született ez a vallás, ez a gondolkodásrendszer, és amikor ott megfogalmazták azt, hogy mi is az igazság alapja, ki az Isten, mi az Isten, mit keresnek a bolygók az égen, akkor nem azzal az egészséges megközelítéssel tették ezt, mint a gyerekek az őserdőben, hanem pontosan egy ellensúlyozó, tehát én lennék az ügyvédje Nimrodnak, akkor is azt mondanám, hogy szegénynek hát nem tetszett a rendszer, és megpróbált kialakítani valami mást, és ahhoz, hogy ez egy kicsit más legyen, mondjuk elment a 180 fokig. Tehát én ezt értem, de akkor se tudnám ezt lemosni róla, hogy ő igazából nem középen ment, hanem ellensúlyozott. Ugye ez teljesen egyértelmű. És mivel mi, akik hiszünk Istenben, és a Bibliának az értékét nem kérdőjelezzük meg, sőt, hitelesnek tartjuk, elhisszük azt, hogy Isten azt mondta, hogy igenis van sátán, és van gonosz, és van egy olyan szellemiség, és egy olyan természet felettinek tűnő, nem látható, de még teljesen valós démon és ördögvilág, aki igenis hatékonyan tevékenykedik a történelemben. Ha Isten van, akkor ördög is van, meg sátán is van, démonok is vannak, és gonosz szellemek is vannak, vagy egyik sincsen, ugye ez a két alternatíva van. Ez utóbbi mellett, hogyha vitatkozni szeretnél, akkor velem gyűlik meg a bajod, meg az itt ülőkkel, mert mi egyszerűen csak tudjuk, hogy van, és élvezzük minden pillanatot, amit Istennel járunk, illetve van ennél egy nagyobb tekintély az ő igéje, amivel ezt el lehet olvasni. Tehát visszakanyarodva, Isten igéje azt mondja, hogy amit ott Nimrod művelt, az nem volt más, mint egy lázadás Isten ellen és a Isten rendszer ellen, szellemi hatalmasságok szintjén és földi emberi hatalmasságok szintjén. És ott megfogalmazták azt, hogy mitől döglik a légy. Ott alakult ki a piramiselv, ott alakult ki a közbenjáró, ott alakult ki a vallás, ami belesütötte az embereknek a szívébe, hogy én teszek valamit, azért, hogy tetszek az Istennek, és az Isten, ha ezt elfogadja, mákon volt, ha nem elpusztít dörgő villámokkal. Most nem akarom részletezni, milyen rendszert alakítottak ki, de behozták a világba a vallás intézményét, ami alapvetően az emberre, az emberi teljesítményre, egy fölállított erkölcs vagy elvárásrendszerre alapszik, ahol Isten egy távolban ülő önkényúr, aki szabadon rendelkezik az összes természeti erővel, és osztogatja a parancsokat, elvárásokat, és esetleg megáll gyerekekkel, vagy jó terméssel cserébe, ha jól csinálod. Ezt az alapot ők tették le először ezen a nyomvonalon. És az egész történelem, az egész kulturális gondolkodás, a népek fejlődése, a birodalmak, amiket végignéztünk, Egyiptom, Asszíria, Méd-Perzsa birodalom, Nagy Sándor féle birodalom, Római birodalom, és lehet, hogy egyet-kettőt most hirtelen kihagytam, ez mind ezeken az alapokon volt, és a világi történelem egy percig nem vitatja, hogy az egyik a másikból fejlődött, az egyik a másikat integrálta, és a vallás, a világnézet gondolkodása ebből az alapból indult ki. Egy embernek igenis a vallása, az életről alkotott kérdése alakítja ki az értékrendjét, és az értékrendje szerint él, ezzel hat a környezetére, ebből alakulnak ki gondolkodásmódok, ideológiák, vallások és minden. Ez az alap. Ennél nincs mélyebb alap. Minden ember, ez, te is, aki itt ülsz ma, vagy ezt hallgatod, neked is van egy hited, amit lehet, hogy nem hívunk hitnek, mindegy, minek hívunk, de van valami, ami alapján gondolkodsz, ami alapján az értékrendedet meghozod, és ami alapján úgy döntesz, ahogy döntesz. És a döntéseidnek van következménye, és hogyha el tudnám intézni, hogy te legyél holnaptól Magyarország miniszterelnöke, akkor ezek alapján az értékrendek és értékek alapján hoznád meg a döntéseidet, vagy nem hoznál döntéseket esetenként. Nem tudod más szerint meghozni, mint az szerint, aki vagy. És ha ez rád igaz, akkor igaz volt Nimrodra is, hogy ő egy olyan módon tette le a vallásnak az alapjait, ami messze nem volt az igazság, hanem egy 180 fokos szembemenés volt az élő Istennel. Sátánnak azt gondolom, hogy zseniális intézménye volt ez, ugyanúgy, mint a másik vonalon Ábrahámnak az igenje az élő Istenre, mert Ábrahám pedig behozta a világba a hit fogalmát, az élő Istennel való járás fogalmát, és rajta keresztül tudjuk, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy kapcsolatban lenni Istennel. Mit jelent az, hogy hit? A Nimrodi vonaltól meg tudjuk azt, hogy mit nem jelent a hit, sőt, mit jelent az, amikor hazudunk a valóságról. És ezt nem lehet megfelebezni, nem lehet megkérdőjelezni, egyszerűen azért, mert Káin például ugyanezt csinálta. Áldozott Istennek egy rossz gondolkodásmód szerint, azért áldozott az a gondolkodásmód szerint, mert nem ismerte az Istent úgy annak, aki, és amikor Isten megkérdezte tőle, hogy most mi a csodát csinálsz, mit akarsz ezzel, hogy ez nekem ez így nem jön be, amit csinálsz, ez olyan, mintha engem rosszul szólítasz meg, valami furcsa módon szólítasz meg, akkor lehet, hogy nem azt mondom, hogy jaj, de aranyos vagy, hogy beszélgetünk, hanem egyszerűen csak azt mondom, hogy te figyelj, hogyha most érdemben akarsz velem beszélgetni, akkor tegyünk már tisztában néhány dolgot. Ugye ez egy normális magatartás lenne a részemről. Isten is valami ilyesmit csinált, azt mondta Káinnak, hogy hát nem kedves az áldozatod. Most megint nagyon viccesen, ha Isten tudta volna, hogy ebből mi következik, lehet, hogy finomabban fogalmazott volna, de neki már meg se kellett többet szólalni, mert Káin ezen úgy berágott, hogy fogta magát, megölte a testvérét, aztán ilyettébe elrohant egy jó messzi helyre, és alapított egy várost. Már Káin, ugye, a hanyadik ember a Földön? Ádámnak a hanyadik szülöttje? Az első. Első. Te. Igen, harmadik ember a Földön. Úgy tűnik, hogy amikor valaki Istennek nemet mond, akkor azonnal alapít egy várost. Tehát ha van ilyen törekvésed, akkor... tehát hogyha, mit tudom, városfejlesztésen dolgozol, vagy... város tervezésen, akkor ezt gondold egy kicsit át, hogy mik a motivációid. Tehát Káin elszaladt és alapított egy várost. Miért tette ezt? Mert menekült az Isten elől, menekült az Isten rendszer elől, és létrehozott egy ellentétes rendszert, amiben nem fér bele ez a várososdi dolog, mert Istennek soha nem volt célja ugye azt mondta az ő édesapjának, meg az édesanyjának, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, és népesítsétek be ezt a földet. Nem azt mondta, hogy ahogy lesztek ketten, csináljatok egy várost, vagy lesztek százan, csináljatok, nem, hanem népesítsétek be a földet. Hajszálpontosan tudta Káin is, hogy mi az élőisten akarata, és hajszálpontosan 180 fokba szembefordult. Milyen érdekes, ebből alakult ki igazából az özönvíz előtti kultúra. Az a kultúra, amit Istennek özönvízzel kellett elpusztítani. Tehát volt megint egy ember, aki rossz módon ismerte Istent, rossz választ adott Istennek a hallgatására, azt kell, hogy mondja, még nem is vitázott vele Káinnal Isten, csak azt mondta neki, hogy figyelj, ez nem én vagyok, ez ne csapd be magad az áldozattal. De a következő mondatig el se jutott, mert a srác begurult és elrohant. Tehát egyszerűen szakított Istennel. Aztán ott van ez a Nimród, aki ugyanezt csinálta, és ott van Ábrahám, aki ugyanezt csinálta. Most, hogyha ezt az egész gondolatmenetet meg akarjuk fúrni és vétózni, akkor ezt a három tényt kell. Káint meg lehet, mert történelem nem volt írott történelem még abban az időben, tehát nagyon nehéz ezt bizonyítani, hogy Hénok városát megalapította vagy nem. A Biblia azt mondja, hogy igen. Ábrahámmal már bajba leszel, mert az egész történelmi írás masszívan bizonyítja azt, hogy ez így volt. Függetlenül, hogy hiszel Istenbe, vagy nem hiszel Istenbe, hiszel a Bibliába, vagy nem hiszel a Bibliába, Ábrahám az a valaki volt, akinek őt a Biblia mondja, és a kereszténység és a judaizmus pedig az, akinek mi valljuk, és akinek vallották a világ. Tehát ezt nem tudod kikerülni, ez olyan, mintha el akarnál tekinteni attól, hogy süt a nap. Nem tudsz eltekinteni. És aztán ott van a középső vonal, ami pedig minden világi meggyőződéses ateistának és sok minden, nem tudom én, kicsodának a fő felségterülete, ez pedig a babiloni vonal, tehát a klasszikus történelem vonala, ami megint csak egy ilyen csirkefogóhoz köthető, mint Nimród, és hogyha tudni akarod, hogy az alap, ami ott az egy ember elméjéből kipattant, az nem volt semleges, akkor ezt mondjuk most el, hogy az alap, amin ez az egész elindult, az nem volt semleges, hanem egy egészségtelen, Istenen szembeforduló, lázadó alap volt, amiről az egész kialakult. Menjünk tovább. Ha, ugye azt mondtam, iszlám, buddhizmus, hinduizmus és a kínai dolgok. Az iszlámról tudjuk, hogy ugyanebből a gyökérből származik, ugye zsidóvallás, kereszténység, Mohamed, iszlám. Tehát ugyanez a kultúrkör, sőt Mohamed azt mondta magáról, hogy ő a zsidóknak és a keresztényeknek, őket váltotta le, mert ideje múlt a rendszer, és Isten most már rajta keresztül jelenti ki a tutit. Tehát ő egy olyan rendszert alkotott, amivel beolvasztotta az egész zsidó és az egész keresztény kultúrát. Tehát akkor, ha vitatjuk ezt a kérdést, már szembe kell szállnod a kereszténységgel, a zsidósággal, és egy rossz hírem van, még az iszlámmal is. Tehát egyre többen vagyunk, hogy védjük azt, amiket mondtam. Ez jó jel, kikapcsolt a laptopom, annyira nem nyomkodtam a gombokat. Szuper. Na, most be se kapcsolódik. Na, szóval kereszténység, zsidóság, iszlám. A buddhizmusról már beszéltünk, a buddhizmus az a hinduizmusból származik, és ha megnézzük, én nem akarok most a hinduizmusról túl sokat beszélni, vagy a kínai univerzizmusról sem, de ha megnézed, ennyit megír a gondolat, mind a két nagy vallás ugyanabban a rendszerben épül föl, mint a nimródi vallás, csak kevésbé radikális. Ez azt jelenti, hogy a vallás alapja az vallás, a szónak ebben az értelme, amit használtunk, vallás, tehát az ember alkot képet a világról, az ember határozza meg, hogy melyik Isten kicsoda, az ember állítja föl a rendszert, hogy az az Isten, akit ő megalkotott, hogyan gondolkodik, minden az emberen alapszik, és annak a valakinek, akit, vagy valakiknek, mert több istenhit van, az elvárás rendszerének próbálunk megfelelni, próbáljuk megtartani, amiket mondtak, és ha jól csináljuk, akkor ez az örökké valóságban megváltoztatja a helyzetünket. Ha nem, akkor futunk még egy kört a következő teremtésben, de a lényege az ez, vallás a javából. Tehát van egy ember, van egy erkölcsi mérce, van egy Isten vagy sok, van egy elvárás, van egy cél, és vannak következmények, és vannak jogok és kötelességek. Erről szól a vallás. Nincs benne megváltás, nincsen benne személyes kapcsolat, nincsen benne teljes romlottságtana, tehát ezek a vallások nem mondják azt, hogy az ember mindenestől rossz és kuka, mint amit a kereszténység mond, hanem azt mondják, hogy az embernek vannak jó és rossz pillanatai, és az Isten bizony elég hatékonyan tud abban segíteni, hogy a jobb pillanataidból több legyen. Tehát ha most csak így átrohantunk rajtuk 2000-rel, azt gondolom a kínai vallás is tegnap így rendesen elolvastam, ugyanez a szisztéma. Tehát ha akartok egy mondatot róla, hanem most már elolvasom. Van egy ilyen, hogy a magasságos úr, az a Shangti, az égura, a holtak királya, és a földi dolgok legfőbb irányítója egy szemében. Öt segítője volt az öt elem isteni. Földfejedelme, Houtu, az öt segítő helyi földi istenek mindig meghatározott feladatokhoz kötöttek, és hierarchikus rendben rendeződtek. A harmadik isten alak a királyok őse volt, de nem csak az uralkodóknak, hanem minden patricius családnak megvoltak a maga védelmezői. Ez a vallás az istenekről néha azt gondolta, hogy ezek ilyen nagyon nagy emberek, és az uralkodókba fejeződnek ki, és amit az előbb elolvastam, nagyjából ez a rendszerük, azt mondja, hogy a néphit az isteneket az átlagosnál hatalmasabb embereknek tartotta, akiknek tudása korlátozott, és nem mindenhatóak, akik könnyen megsértődtek és bosszúállóak voltak. Szinte mindennek volt istene. Napanya, szelek kormányzója, köles herceg, lovak őse, kis hercegje az nem itt van. Emellett létezett egy sereg démon és gonosz szellem. Most, ha ezt csak így meghallgatod, azt gondolom, hogy nem nagyon tudnánk összhangba hozni a Biblia Isten képével, ugye ezt a gondolkodásmódot. Még akkor sem, hogyha nagyon toleránsak vagyunk. Én nem találtam semmi olyat benne, ami egy picit is emlékeztetne valamire. Ha csak nem azt, hogy elismeri, hogy az ember önmagában gyenge, halandó, és ez kivetíti az Istenére, talán ennyi a tanulság belőle. Tehát a ma, hogy keveredtem ide? Úgy, hogy a ma meghatározó legnagyobb világvallások, ami mögött a legnagyobb tömeg áll, az ez a rendszer, amiről beszéltem. Tehát hip-hop, hogyha elkezdünk antikrisztus titkáraként gondolkodni, akkor azt mondjuk, hogy nekünk igazából ezzel a hattal kéne elbánni. El kéne bánnunk a zsidókkal, ez nem egy új gondolat. El kéne bánnunk a keresztényekkel, ezt ilyen nyíltan még nem mondták, de alapvetően ez folyik most ugye a keresztény értékek és a keresztény gondolkodás, a keresztény abszolútság, abszolutizmus elleni harc, ez évszázadok óta nagyon tudatosan és igen hatékonyan folyik, tehát zsidóság, kereszténység, aztán itt vannak a kínaiak, itt vannak a hinduk, és itt van az iszlám. A kínaiak, hinduk szerencsére messze laknak, tehát nem biztos, hogy náluk kell kezdeni a dolgot, de elkezdték, mert már erről is beszéltem, igazából azért, mert sokan vannak, ezért megpróbálják őket vallási alapon lerombolni a médián és ezermillió dolgon keresztül, hogy ne szaporodjanak annyira, mint amennyire a vallásuk ebben bátorítja őket. Tehát nem azért támadták meg a vallásukat, mert nem tetszik nekik, hanem azért, mert a mellékhatások tekintetében évente duplázzák a népességet, vagy 20 évente, vagy nem tudom én mi. Tehát elkezdték lebontani ott a vallási alapokat azért, hogy az új fiatalok, azok ettől tudjanak elvonatkoztatni, és ha lehet, akkor ne szüljenek egy gyereket se. Tehát erről van itt szó. Mellesleg a bibliai utolsó idők képében az India és a Kína, vagy a keleti királyok az egy külön tömnek tűnik, ami nincsen ilyen módon direkt az Antikrisztusnak a közvetlen irányítása alatt, hanem valószínű, és ez az én véleményem, ott beszél a Biblia egy szövetségről, amit a királyok kötnek egymással, és az Antikrisztus hatalma alá beadják a magukat királyok egy szövetségi szinten. Ez azt jelenti, hogy ha két király megállapodik, akkor a népre az a megállapodás kötelező. De az, hogy ez mit jelent, milyen szabályozás, milyen felzárkóztatás, csak ezt nem lehet tudni. Nem tudom, értitek ezt a gondolatmenetet, de csak arra akarok kiukadni, hogy nem hiszem, hogy túl nagy hangsúlyt fektetnek az India-Kína kérdésébe abban, hogy alapvetően átprogramozzák a rendszert, hanem inkább abban, hogy csak szabályozni tudják a növekedését, illetve a felség területeit. Ugye Kínát, Indiát vevőnek szeretné mindenki, nem ellenségnek. Tehát ezen folyik a harc, hogy meglegyen a piacuk nekünk, vásároljanak tőlünk, állítsanak elő nekünk minél olcsóbban, minél jobb minőségű termeket, és nagyon-nagyon messzire kerüljenek el minket. Ez a három törekvés van. Tehát maradjanak otthon, és még a határon se jöjjenek át, ha nem muszáj, vagy lehet akkor évi 1 millió ember, több ne. De mondjuk úgy 300 millióan ne jöjjenek Budapest látogatásra, vagy Európa turnéra, vagy le akarunk telepedni. Tehát ugye ezek így kicsit ilyen pejoratív megközelítések, de valami ilyesmi elképzelés van a politikában. Tehát hagyjuk őket békén, szabályozzuk a... nem ismétlem újra. Ha egyszerűsítjük a képletet, akkor mik azok a fő területek, amire fókuszálni kell? Iszlám. A csodában az iszlámmal radikális abszolút és mellesleg az övéké az olaj. Hát ellovagolgathatnának felülünk téríteni a gyaurokat, ezt lehet jobban tudnánk kezelni, de az övéké az olaj. Tehát az iszlám kérdésével úgy, ahogy van, el kell bánni, mert különben éhen halunk. Tehát amíg nem találunk ki más energiahordozót, addig az iszlámmal valamilyen módon el kell bánni, vagy az iszlám országokkal. Erre két rendkívül jó módszer van. Az egyik, amit ideig gyakoroltak, ez a háború. Oda mennek, letámadják őket, lebombázzák, elfoglalják és elveszik az olajukat. Ez egy rendkívül egyszerű módszer. A másik, hogy megveszik tőlük az olajukat, ez a másik módszer. A harmadik, hogy keresni kell a vallásukban egy olyan fajta kiáratot, ahol lehet gyengíteni a rendszert. És innen már meg is érkeztünk oda, hogy az iszlám, a kereszténység és a zsidó vallás az egy kategória ebből a kérdésből. Tehát ha az egyikre találsz egy megoldást, akkor mind a háromra találtál megoldást. Ha tudtok még követni, akkor az a dolog lényege, hogyha a kereszténységet az iszlámmal ki lehet békíteni, és a zsidóság ehhez a beleegyezését adja, vagy a zsidó igényeket összhangba lehet ezzel hozni, akkor a problémák 90%-ára megvan a megoldás. És milyen érdekes, Jeruzsálemben ez a három erő ütközik, ugye? Templomhegy, mecset, iszlám, templomhegy, új templom, zsidóság, templomhegy, Golgota, kereszténység. Hát ezért mondta Napóleon, hogy aki a Közel-Keleten Izrael, és Jeruzsálem azért a Közel-Kelet. Tehát ez nem egy ilyen szójáték volt, hanem ezek a tények. Tehát a közel-keleti egész problémakör ezen a gócponton alakul ki, és a rendezése is ezen a gócponton van. Tehát erre a háromra kell megoldást találni. Na most nézzük az összes többi kérdést, ezt a nimródi dolgot, aztán a keleti dolgokat, és nézzük meg a pogányvallásokat, meg minden. Észrevettünk bennük egy nagyon különös dolgot, azt, hogy azok, akik úgy komolyan vették, hogy kialakítsák az istenképüket és a vallásukat, bár látszólag nagyon különböző vallások alakultak ki, még a pogány vallások szintjén is, volt bennük egy nagyon közös dolog, ez, amit mi így fogalmazunk, hogy a vallás. Tehát az asszíroknak, az egyiptomiaknak, az asszíroknak, a perzsáknak, a médeknek, és sorolhatnám a listát, a gondolkodásában, az istenképében voltak különbözőségek, de a megközelítésben, ebben a piramis formában, amiről beszéltem, abban mindegyik ugyanaz volt. Aztán azt is kiszúrtuk, hogy az isteneik, akik ugye több 10-100 éves idő alatt születtek meg, és állták ki az idők próbáját, az isteneik, akik égi testeknek voltak megfeleltetve, kísértetiesen ugyanabban a rendszerben voltak beletéve. Ugyanazt várták az egyiktől, meg a másiktól, ugyanarra a srófra járt az agyuk, csak más nevet adtak neki. Ezt az előadás sorozatok alatt bőségesen mondtam, most nem ismétlem újra. Tehát megtaláljuk a jelentős istenek panteonában a különböző kultúrák, vallásoknak az isteneit, és ezeket egymásra lehet csúsztatni. És azt veszed észre, hogy jé, hát ez egy rendszer. Egy rendszer. És azt mondják, hát ez egy őrültség, hogy mondhatsz ilyet, nem lehet egy rendszer, hát az egyik megölte a másikat. Persze, az egyik megölte a másikat, de ettől még ez egy rendszer. azon alapszik, hogy az ember mit gondol az Istenéről, az ember állítja fel az Istenképet, vagy amit sugallatra, vagy szembeszállásra kapott, mint ahogy Nimrod meg Káin. De egyikben sincs ott az Istennek a kijelentése, az Isten nem kereste meg ezeket a népeket, és nem mondta el nekik profétákon és az igén keresztül, hogy ő kicsoda, nem nyilatkoztatta ki magát, nem jelent meg az abszolút igazságnak a kijelentése, mert ez megjelent volna, minden nép tudta volna, hogy nem csak erőtlen vagyok a jónak a véghezvitelére, nem csak gyenge vagyok a jónak a véghezvitelére, hanem föl kellett volna azt is ismerni, hogy jé, nekem nincs is veled kapcsolatom, nem is ismerlek. Ugye ennek ott kéne lenni a vallásban, hogy a legnagyobb bajunk az nekünk buddhistáknak, vagy a legnagyobb bajunk az nekünk hinduknak, vagy a legnagyobb bajunk nekünk kínaiaknak, vagy sorolhatnám a listán, hogy nincsen kapcsolatom az élő Istennel. Hát nincs. Tehát mondja, valaki cáfolja meg, Gyuri, te ebben jó vagy. A nagy vallások. Állítja bárki, hogy személyes kapcsolatban van az ég és a föld teremtőjével? Valamilyen szinten? Te se tudsz ilyet, ugye? Nem. A Gyuri nem tud ilyen, akkor az nincs. Tehát ezt könyveljük így be. Tehát, és milyen furcsa, mit hallottunk az egész oktatás során a keresztény hitről? Mi a bűn? Mi a bűn? Mit hallottunk? Mit tanított a társadalom 2000 éven keresztül? Az a bűn, ha rosszat csinálsz. És az a jó, ha jót csinálsz, és az Isten arra való, hogy ezen a skálán téged terelgessen egy megfelelő irányba. Ugye ezt hallottuk a kereszténységről, vagy a keresztény vallásról? A vallásról? Ezt hallottuk. Hát ugyanezt mondja a többi vallás is, hogy van egy mérce, amit állítódott nekik, aminek nem felelnek meg, adnak rá egy segítséget, egy eszközrendszert, hogy tudjon belehúzni ez a szerencsétlen, adnak neki ígéreteket, fenyegetéseket, és tudatosítják vele, hogy a döntéseinek a hosszú távú következményei lesznek. Teljesen egyforma rendszer, nem? Nem ugyanaz? Na de a Biblia szerint mi a bűn? Az, hogy nincs kapcsolat. Ugye? Ez a bűn lényege, nincs kapcsolat az élő Istennel, a valóság végső okával, a személyes élő Istennel. Ez a bűn. Mit mond a Biblia? Hát hihetetlen, hogy én 20 év keresztény múlt után beleszaladtam ezekbe a részekbe, és újak voltak nekem. Azt mondja, hogy az alapján fognak az emberek elveszni, hogy hittek-e Krisztusba, vagy nem. Azt mondja, aki hit én bennem, az rendben van, aki nem, az meg már elkárhozott, mert nem hitt az élő Istennek a fiába. És akkor azt mondtam, hogy ez csúsztatásnak is erős. Hát ott áll előtte, Jézus előtt az az ember, akinek mondja, hogy elkárhoztál, barátom, mert nem hittél bennem. Hát ott van teljes remek harci díszben, egészségben, nem érzi rosszabbul magát a mondat után, mint előtte. Mi az, hogy elkárhozott? Az, hogy az Istennel való kapcsolat megléte, vagy a hiánya, az több, mint részlet. Ez a valóság, ez a lényeg. És ezekben a vallásokban sehol nincsen meg ez a fajta alapigény. És azt kell, hogy mondjam, hogy ettől abszolút a keresztény hit. Az Istentől abszolút. Hogy egy olyan Istenbe hiszünk, aki személyes kapcsolatot akar az emberrel, és személyes kapcsolatban van is az emberrel, ezért nem tud megvétózni semmilyen bizonyítási elvvel az, hogy nincs Isten. Mert ha nem lenne, akkor én ezt nem tapasztalnám. Vagy be kéne bizonyítanod, hogy elmebeteg vagyok. Én és az a pár százmillió ember, aki a múltban ugyanezt vallotta. De hogyha ilyen szándéka van bárkinek, akkor én inkább ráuszítanám őket a hindukra, és akkor bizonyítsák azt, hogy ez a pár milliárd hindu, amiben hisz, az van vagy nincs. Ez hosszabb távra ad elfoglaltságot a kritikusoknak, mint a kereszténység. Ma, ahogy jöttem a kocsiba, egy érdekes gondolat jutott eszembe. Nem tudom, hogy gondolkodhatok-e rajta. Annyira egyszerű és butaság, hogy lehet, hogy a gyerekeimmel kéne róla beszélnem inkább. Az, hogy ha van a Földön egy alázatos ember, akkor maximum azt mondhatja, hogy vannak dolgok, amiről meg vagyok győződve, hogy van. Így van? Picike ember, 1,60, 1,70, mennél feljebb 1,80. Van valami, amiről tud, meg tudja fogni, érzékeli, benne van a valóság, azt tudja rá mondani, hogy van. Tudod bizonyítani? Tudom bizonyítani. Egyszerűen csak azáltal, hogy tudom, hogy van. Sokkal nehezebb bizonyítani azt, ami nincs. Hogyan bizonyítod azt, hogy valami nincs? Te gondolkodj el ezen egy kicsit. 500 évvel ezelőtt még nem voltak röntgensugarak. Nem voltak ultraibolyasugarak. Nem volt, sorolhatnám a listát. Ugye nem volt rádióaktivitás. Egy csomó, nem volt, semmi nem volt, ugye? Volt vagy nem volt? De hát, hogy mondhatsz ilyet? De hogy mondhatsz ilyet? Hát nem volt. A föld sem volt gömbölyű, hanem lapos volt, mert egy elmebeteg kitalálta, hogy a föld tuti, hogy lapos, csak még nem volt ideje elmenni a szélére. Egyszer láttam egy afrikai filmet, egy ilyen néger benszöltről, aki fölött elzugott egy repülőgép, ledobtak egy kólás üveget, fejbe vágta, és megállapította, hogy az istenek jó pillanatukban egy ilyen különleges tárgyal véletlenül elvesztettek, és ő most visszaadja nekik, elmegy a világ végére, és ledobja. És megindult csórikám a kórás üveggel, egy lándzsával, meg egy kis ágyékvédővel felszerelve, és annyira biztos volt benne, hogy ez a vízszintes perspektíva, amit ő lát, az valahol annak egyszer végének kell lenni. És ha végére ér, akkor visszaadja az istenének a kólás üveget. És a Coca-Cola Company ezzel istennélet tavandzsával, aki repülőgépeken közlekedik mellesleg. Tehát erre vallás lehetett volna alapítani, nem ennek a fickónak, egy kicsit ebbe belegondol. De csak ezt akarom mondani, hogy amit nem tudunk bizonyítani, az nincs. A tudomány erre épül föl, ugye? Van Isten? Nincs. Bizonyíts be. Mérőműszerrel, akármivel, bizonyíts be. Ez egy jó gondolat, ezt ne felejtsétek el. Ha van benned egy csepp alázat, akkor megköszönöd az életnek, hogy vannak dolgok, amiket tudhatsz és bizonyíthatsz, az összes többit, amit pedig nem tudsz, arra nem mondd, hogy azt be tudod bizonyítani, nincs, mert nagyjából Istennél avanzsáltad magad abban a pillanatban. Tehát azt bebizonyítani, hogy Isten nincs, az egy nehezebb kérdés, mint békét teremteni a Földön. Vagy bármit, ami nincs. Annyit, sokat olvasok a ugrott a 10 órási vég, de belehúzok, mennyi, van még időtök? Kicsike? Pici? Fékezzünk, ugye? Jó, meglátjuk. Próbálom lezárni. Tehát, hogy annyit olvasunk ezekről, hogy milyen hihetetlen fejlett a tudomány, és most már lehet szintetikusan aminosavakat, fehérjéket létrehozni, és most már megfejtik az élet kódjait, és stb. Stb. De, és le vagyunk nyűgözve a tudománynak a szintjétől, amiben van a tudomány. De van egy nagyon alapvető kis kérdés, amire én még soha senkitől nem hallottam választ, hogy mi az élet. Mert az egész tudományunk az élet következményeivel van elfoglalva, mármint azzal, hogy léteznek élő szervezetek, és ebből következően szerves anyagok. A tudomány nem azt vizsgálja, hogy mi az élet, hanem hogy mik az élet következményei, és ezek a nagy mellényű, bölcs, okos emberek egy második lépcsőfokról indítják az egész bizonyítás rendszerüket a következményekből. De hogy mi az élet, hogy én most miért tudok levegőt venni, miért működnek bennem a dolgok, ezt senki nem tudja. Azt mondják rá nagybölcsen, hogy az élet bonyolult folyamatok összessége. Ezért kellett iskolába járni, hogy ezt így megfogalmaz. De mi az élet? Hát nem tudjuk. Ugye nem tudjuk, mi az élet. Ha tudnánk, hogy mi az élet, akkor még mindig elakadunk a füvek és a fák környékén, és eljutunk az állatokig. Mi az, hogy valami intelligens? Vagy személyes? Na, ez szerintem a következő 400 évezrednek lenne a feladata. És aztán eljutunk oda, hogy ki az ember? Mitől olyan az ember, amilyen? A lelked, a szíved, az egész gondolkodásod, meg nem tudom én micsoda. Tehát azt hiszem Einstein volt, vagy Newton? Einstein, ugye? Aki azt mondta, hogy az összes megismerhető valóságnak talán az 1%-át tudnánk megismerni, vagy 2%-t, ha az összes agykapacitásunkat és tapasztalatunkat összeadnánk, és egészségesen vizsgálódnánk. 2%-ot a teljes valóságban. Mármint azt érti a teljes valóság alatt, amit már látunk, vagy érzékelünk. Jó. Forduljunk be a célegyenesbe, és érkezünk el a célig, mert hamarosan egyedül maradok. Ami vigasztal, hogy mire a Hősök teréről 1000 ember elszivárog, az minimum 15 perc, és ennyi időm van. Jó, tehát tényleg igyekszem gyorsan befejezni. A sorozat negyedik része a Minden út Istenhez vezet, ez nagyjából ez a témakör, amiről beszéltünk. Hogy feltűnő hasonlóság van az ókori istenek és az ebből keletkező értékrendek, kultúrák és gondolkodások alapjaiban. Feltűnő hasonlóság van. Miért fontos ez nekünk ma? Azért fontos ma, mert ezt az egész nagyvilágot lehet egy egyszerűsítő képletet találni akkor, hogyha ezt valaki felfedezi, már pedig felfedezték már nagyon régen, és össze lehet gyúrni ezeket a rendszereket egy nagy tágrendszerré, mint ahogy megtette a Római Birodalom Mária alá, begyűjtötte az összes égkirálynőt, és remekül megvolt egy nagy rendszerben. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel az ággal, amin végigmentünk a sorozatban, viszonylag könnyen el fognak bánni. Az igazi nagy kérdés az az iszlám, a zsidóság és a kereszténység kérdése. Hogy mi fog ebből kisülni? A zsidósággal kapcsolatban tudjuk, hogy a legnehezebb dolguk velük lesz, mert a zsidó nép vallástól függetlenül egy hihetetlen instant, autonóm, megbonthatatlan, bitangerős valami. Mellesleg ott laknak Jeruzsálem környéken, ami nem egy jó helyszín. És ezért nem lehet őket kikerülni, akármilyen kevesen vannak is. Mögöttük áll Amerika jelenleg, valószínű, hogy nem lehet őket megkerülni, sőt biztos. A kereszténységgel pedig azt gondolom, hogy az alapvető rendező erő az ez a kérdés, amit az előbb megfogalmaztam. Hogy mi a kereszténység? Mi a te kereszténységed? Egy hit, egy kapcsolat az élő Istennel, vagy egy rendszer, amiben te is távolról szemléled az Istenedet, és ő is téged távolról szemlél, és reménykedtek a nagy találkozásban. Itt a választóvonal. Mert hogyha a kereszténységünk csak egy vallás, akkor a nyomás alatt, és ez a fejlevágós kérdezősdi alatt, amit az elején itt mutattam, vagy amikor árván maradnak a gyerekeid, vagy amikor kellőképpen meg tudnak szorítani, ott kiderül, hogy a te hited az miből táplálkozik. És ha a te hited egy rendszer, akkor előre elmondom, hogy be fog gyúrni a rendszer. Nem tud máshogy lenni, mert nem tudsz más lenni, mint aki vagy. És ez lehet, hogy egy kicsit ilyen radikális megfogalmazás, de mégiscsak ez a valóság. Ha újjászületett hívő vagy, akkor kell, hogy tudd, hogy van Isten, és kapcsolatban kellett, hogy legyél vele egy pillanatra legalább az életedbe. És ha így vagy, akkor ebben erősödj, és tudd, hogy a Biblia erről beszél, amikor hitről, keresztény hitről beszél. És aztán jönnek a muzulmánok. A muzulmánok kérdése egy jó kérdés. Addig, amíg náluk van az olaj, addig nagyon engedékenyen lehet velük tárgyalni. Tehát nagyon toleránsra kell, hogy legyünk velük, ha tárgyalunk. Ugye, mert ha rosszat mondunk, elzárják a csapot, és másnap nincs élet. Tehát ez egy figyelemre méltó tény. A másik az, hogy az Antikrisztus személyéről a Biblia beszél sokat, és a hamis proféta személyéről, és én azt gondolom, hogy nem lehet nagyon elvonatkoztatni ettől a muzulmán közel-keleti közektől. Tehát maga a személy fog erre a kérdésre választ adni. Illetve már most nagyon erőteljes törekvések vannak arra, hogy szétválasszák a templom mecset és az új templom megépítésének a dilemáját, úgy, hogy bebizonyították, hogy a régi jeruzsálemi templom az 6,5 méterre mellette volt a jelenlegi Al-Aqsa mecsetnek. Tehát, hogyha ez igaz, akkor mellette meg lehetne építeni a jeruzsálemi templomot. De most persze az ortodox zsidók ezt nem nagyon csípik, és lehet, hogy az egész csak nem több, mint egy csúsztatás, vagy egyfajta médiakampány, vagy hívjuk bárminek, de vegyük, játszunk el a gondolattal, hogyha ezt véletlen sikerül a zsidóknak bebizonyítani, hogy ott volt a templom, akkor maximum húznak egy szent falat a kettő közé, ne nézzenek át, és onnantól fogva ezt politikailag rendezni lehet, akkor megépül az új templom, a zsidók oda járnak, a muzulmánok ide járnak, Jeruzsálem megosztott főváros lesz, és jöhet a világ béke. Jó gondolat, nem? Tehát ide én mindig abban gondolkodtam, hogy le kéne rombolni az Al-Aqsa mecsetet, helyére építeni a templomot, és nagyon jó lenne a dolog. De most kitaláltak egy áthidaló megoldást, ami mellesleg egy 2000 éve begyorsíthatja a folyamatokat, ha ez valóban így volt. Vagy hogyha elfogadják ezt a fajta bizonyítást. Jó? Befordultunk a célegyenesbe, elhaladtunk 50 métert, már csak 50 van hátra, teljes gázra taposva mehet a drukkolás, ki lesz az első. Részletek a sorozatban. Volt néhány részlet, ami segített, az volt a célja, hogy egy-egy konkrét, agymosós, mai, modern témával ismerkedjünk. Erről szólt Petinek az előadása a szientológiáról, aztán egy komoly kérdés, a Jehova tanúi kérdése, róluk beszélt Jancsi, és nagyjából azt hiszem, hogy sikerült így végigmenni ezen a dolgon. Mivel is tudnám ezt zárni, ezt az egész sorozatot? Az egyik az, hogy a problémák megoldása az én hitem és megítélésem szerint távol sem olyan nehéz, mint aminek ez tűnik, vagy aminek ezt beállítják. Előbb-utóbb föltöltjük a Földet, és nem fogunk elférni egymás mellett, és ha tetszik, hanem megállapodást kell kötni. Előbb vagy utóbb elfogynak az energiaforrások, és akármekkora mellényünk van itt Európában, ha tetszik, hanem megállapodást kell kötnünk. Ez mindig kompromisszumot is jelent. Előbb vagy utóbb kevesebb keresztény lesz, mint más, és meg fog dőlni a keresztény értékrend valamilyen szinten, a Biblia is ezt mondja, és ha tetszik, ha nem, kisebbségbe kerülünk, és mi fogunk sorszámért sorba állni, nem a többiek. Előbb vagy utóbb baj lesz ebből az egész pénzügyi, gazdasági mindenféle helyzetből, ami van, és ha tetszik, ha nem, kis emberek vagyunk ahhoz, hogy ezt nagyon befolyásolni tudjuk, egyszerűen csak a részesei leszünk ezeknek a folyamatoknak. Tehát én azt gondolom, hogy saját bőrünkön fogjuk tapasztalni, hogy a globalizáció, a népesség növekedés és a problémáknak a szaporodása, ez egy határozott mozdulattal beterel minket ebbe az egyre szűkülő piramisba, fogalmazzunk így, aminek a végén ott kell, hogy legyen a megoldás. Tehát egyszerűen, ha nincs megoldás, akkor nincs megoldás, egyszerűen bajok lesznek. Én amit szeretnék, az az, hogy amikor, hogyan tudjuk ezt a gyakorlatban mi emberek, vagy mi itt, akik itt vagyunk, alkalmazni. Az egyik az, hogy még inkább látjuk, hogy szükség van az evangéliumra, és az élő Isten üzenetének a képviseletére ebben a világban, mert ebből van a legkevesebb. Isten azokra bízta ennek a képviseletét, akiknek ebben van tapasztalata, magyarul akik túlestek rajta, akik ismerik őt. Nem másra bízta. Ez az egyik oldala. A másik, hogy az embereknek a vallás egyre inkább hobbi. A vallás egyre inkább hobbi, és eltűnt a gondolkodásból az a fajta igényesség, hogy érdekeljen a dolgok végső oka, érdekeljen, mi az abszolút igazság, mi a valóság, és legyen meg bennem az az igény, hogyha élhetek egy minőségi életet, ha tudhatok többet a dologról, akkor akarjak tudni többet a dologról. Eltűnt ez a dolog. Hobbivá vált a vallás, és hobbivá válik. Azok a népek vagy csoportok veszik komolyan, akik radikálisak bizonyos dolgokban, mint amilyen az iszlám, meg egy csomó minden. De hát nem sok hozzáadott értékük van így a történelemhez, azt gondolom. Az emberi értékekhez, kultúrához, egy csomó mindenhez. Persze ez így megint nem igaz, de ebből a megközelítésből az. És a negyedik, hogy amikor emberekkel beszélünk, és a mai emberek ilyen okosak, én azt látom, hogy én meg vagyok róla győződve, hogy a sült krumplinál nincs jobb. Pont. Ilyenek az emberek. A szientológia, az a legjobb. Én Jehova tanúja vagyok, hallod? A fasorban nem vagytok. Én tudom, hogy milyen összeesküvések vannak. Tutira. Ha érdekel, beszámolok, ha befizetsz. És ilyen arcokkal találkozol, hogy a kis buta ember a maga kis pici kis világában olyan hihetetlen kiállással és energiával képvisel a saját őrültségeit, hogy az kétségbejtő. És persze tiszteletre méltó is egy módon, mert mindenki nyilván a maga erősségeihez ragaszkodik. De egy olyan időt élünk, amikor én azt gondolom, hogy nagyon gyorsan választás elé kerül mindenki. És felül kell, hogy vizsgáljuk azt, hogy milyen erősségeink vannak, mik a forrásaink, milyen alapon állunk, és milyen erősségeink vannak. És hogyha nem érdekel, hogy mi lesz a halál után, akkor azt mondom, hogy nem egy jó gondolatmenet, mert elég lényeges szempont, de akkor érdekel, hogy mi lehet az életedben. És hogyha megéled ezeket az időszakokat, és ha nem hiszel a Bibliába, akkor is meg fogod élni, és ez a globalizáció akkor is végbe fog menni, és akkor is beszorulsz a piramisba, és jobb, ha tudod előre, hogy egyszer döntés elé fogsz kerülni, hogy mit gondolsz az életről, mit gondolsz az értékekről, mit gondolsz a dolgok végső okáról. És talán ennyit akartam mondani, és visszatérve az elejére, hogy van egy figyelemre méltó könyv, a Biblia, amit ha elkezdesz olvasni, garantálom, hogy soha többet nem tudod letenni, ha egyszer ezzel az igényességgel közelíted meg, hogy mi van, ha igaz az, amit hallottál. És újra mondom, nagyon vigyázz, hogy amikor az élő Isten megszólít egy ilyen egészséges módon, hogy gyere, érdeklődj, keresd az igazságot, ne add lejjebb, keresd a dolgok végső okát, csak az igazsággal elégedj meg. Ne hagyd, hogy agymossanak, ne hagyd, hogy betereljenek egy ilyen pincelakó, bogár, föld alatti vakond életbe. Ha lehet élni a napfényen, élj a napfényen. Ha nincs napfény, akkor ne hazud magadnak, hogy van. De keresd meg a végét ezeknek a dolgoknak. És Isten valami hasonlót mondott szerintem Káinnak, egyszerűen csak közölte vele, hogy barátom, az a gondolatmenet, ami bente vagy, nem jó. Nem annyira jó, tehát nekem előttem ez így nem kedves. De nyoma nem volt annak, hogy Isten éppen készült volna a szegénykémet agyon ütni. De Káin mit csinált? Kivetítette a saját szívét, a saját elgondolásait az Istenre, elrohant, megölte a testvérét, és ilyettébe alapította egy várost. És amikor téged megszólít Isten, erre hív, ugye ez egy hívás, arra, hogy van Isten, itt emberek ezt állítják, a Biblia állítja, történelem bizonyítja, a Bibliának a valóságát, a történelem bizonyítja Jézusnak a valóságát, sőt, bizonyított Jézus istensége, akkor erre ne adjunk egy ilyen féltudományos, ostoba választ, hogy bocsi, én most elmegyek, várost alapítok, meg megölöm a testvérem. Hanem vedd komolyan, és ha nem teszed, akkor emlékezzél rá később, amikor szorul a hurok a nyakunkon, így a nagy nyakon, hogy erről van szó. Hamarosan választanod kell abban, hogy mik az értékeid. És addig, amíg egy boldog új világot, egy szuper jó társadalmi életet, egyenlőséget ígérnek, és ez meg is lesz, mert a Biblia szerint az Antikrisztus ezt meg fogja valósítani ezen a földön, akkor pedig tudni kell, hogy ez a nagy keresztény fenyegetés erről az egészről, ez ennek ellenére igaz. Mert hiába lesz átmenetileg béke, ugye van egy béke szerződés, egy 7 éves a Bibliában, ami ezt az időt mondja, hiába lesz béke, a dolog méregfoga utána fog elszabadulni. És ez érinteni fog mindenkit. Azt gondolom, hogy talán ennyi volt így az egész előadásnak a summája. Ha még nem hallgattad meg az előadást, vagy nem voltál itt, akkor kérlek, hogy ülj neki, nem vészes 20 rész, Monte Cristo grófia az azt hiszem 4 kötet, talán egy évig értem alatt végig, amikor elolvastam, hozzáadott az életemhez, mert fél életemben Edmond Dantesnek hívtam az ember, és aztán amikor kiiskoláztak, akkor rájöttem, hogy ezt így nem szabad mondani. Ez a sorozat sem fog jobban megterhelni, mint a Monte Cristo grófja, és viszont tényleg a valóságról beszél, és azokról a lényegi pontokról, ami nagyon is meghatározó a jelenünkre és a jövőnkre. És még egy dolog, hogy bármennyire furcsa, ugyanazt mondom, amit a Sanyi, hogy a jelen az a múltból állt össze, a jelen az nem egy idepottyant valami, az embereknek a múltbeli döntésein, gondolkodásán, hitén, cselekedetei jött létre a jelen, a múltból, és ugyanez igaz a jövőre is, hogy a jövő az lesz, ahogyan te döntesz. A te jövőd mindenképpen az lesz, de a nagyvilág jövője is az lesz, ahogy közösen döntünk, ahogy az emberek meghozzák a döntéseiket. És félelmetes látni azt, hogy miközben a Biblia csendes alázattal leírja előre az egész történelmet, hogy mikor mi fog történni, és hajszál pontosan történnek a dolgok ez a gondolatmenet mentén, az embereket ez nem érdekli. Úgy, mint Noé napjaiban, az emberek adtak, vettek, házasodtak, pecáztak volna, ha lett volna víz, inkább vadáztak, Noé pedig bárkát épített, és azt mondta az embereknek, hogy ha ezt nem veszik komolyan, amit az Isten mond, minden látszólagos dolog ellenére, akkor el fognak veszni. És aztán bajba kerültek az emberek, amikor hihetetlen látvány lehetett, nem, hogy a csóri Noé ott összefabrikálta a dolgát, állott a kis családjával az ajtóba, és egyszer csak megindulnak az állatok az erdőből, meg a pusztából, meg mindenhonnan, és jönnek, mintha hívták volna őket. Legalábbis mindenki ott volt, aki számított, és ő meg tudta határozni, hogy a tisztákból heteket, hét párokat, a tisztátlanból egy párokat beterelt a bárkába, a többit hazaküldte. Ezt végignézték az emberek, ugye teljesen végignézték az emberek, és aztán Noé azt mondta, hogy nem szállnátok be esetleg, mondjuk egy valaki, vagy kettő, vagy mondjuk a félváros még beférne ennyi állat mellé. Nem szállnátok, és akkor azt mondták, te még mindig viccelsz, öcsém, hát tuti, tehát viccelsz. Gondoljátok be, hogy ott milyen állatok, mindenkit be kellett vinni. Tehát az nem úgy volt, hogy Noé elment vadászni, és szeret kettő földi gilisztát, kettő pókot, kettő... Tehát ez kizár dolog, hanem ez természetfeletti. És az emberek azt mondták, hogy köszönjük, mi ebből nem kérünk. És ma sincs más, hogy az igazság hihetetlen egyszerű. Van kapcsolatod az élő Istennel, vagy nincs? Ha van, rendben vagy, ha nincs, soha nem voltál rendben. Ez az egy kérdés van. Sanyi, én megkérnélek téged, hogy zárd be ezt az egész gondolatot, és szeretném megköszönni neked a lehetőséget, hogy egyáltalán itt beszélhettem egész idő alatt, most is, hogy ezt elmondhattam, hogy nem mentetek haza mindannyian, ez nagyon jó. Akik az interneten hallgatják, kell, hogy tudassam veletek, hogy már csak 985 ember van a Hősök terén, 15-nek el kellett menni, ha jól számolok, és tényleg használja Isten ezt az egész dolgot a ti életetekben is, a mások életében is, és vigye messzire, tényleg vigye messzire az internet segítségével. És még egy kérésem lenne azoknak, akik ezt hallgatják, hogy ne történészi igényességgel, ne tudósi, kutatói igényességgel nézd ezt az előadás sorozatot, legalábbis az adatok területén, mert nem ez volt a célom, hogy egy vegytiszta, jogtiszta és teljesen homogén rendszert állítsak be. Lehet, hogy vannak benne időrendi, vagy valamilyen típusú tévedések, de az üzenet az nem ez volt. Az üzenet az, hogy teljesen mindegy, hogy hova toljuk ezeket a dolgokat, a rendszer ugyanaz. És tényleg áldást kívánok arra, hogyha veszed a bátorságot és a fáradtságot, és végighallgatod ezt. Egyébként jóhír.neobase.hu-n nagyon sok jó anyagot találsz, eredményesélet.hu-n, istenlétezik.hu-n, bibliaszol, www.bibliaszol.hu, nagyon jó anyagokat találsz, és nagy szeretettel várunk itt az eredményes élet találkozón, akkor is, ha olyan provokatív kérdéseid lesznek, mint Káinnak kellett volna, hogy legyenek. Minden kérdésre megvan a válasz, jó válaszok vannak, szerető Istenünk van, és nagy a Hősök tere, úgyhogy várunk.
Igazából nincs mit hozzátenni, és nincs mit elvenni belőle. Antinak nem volt könnyű dolga az egész sorozat alatt, és főleg most a záró akkordban, ugye, csak annyit kértem tőle, hogy figyelj, foglald már össze a 20 előadást egy alkalommal, és nekifutott. Talán egy kritikám van veled, Anti, ne haragudj, hogy ezt el kell, hogy mondjam. Nagyon visszafogott vagy. Tehát úgy értem, olyan információk vannak a birtokában, olyan összefüggéseket lát a jelenről, a múltról, olyan konkrétumokat, amiket egyszerűen az alázatánál fogva nem mondott el. És talán majd egyszer kipiszkáljuk belőle a többit is, de tényleg azt hiszem, hogy a gondolkodó ember számára egy inspirációt adott, amin, hogyha csak tovább mész, akkor magad hozhatod meg a döntéseidet. Nem követted el azt a hibát, hogy helyettem gondolkoztál, csak segítettél. Bár szerettem volna, úgy értem, szerettem volna, hogyha messzebb mész. De köszönjük, és tényleg csak ez az egy gondolat tőlem, hogy a világunk tart valami felé, ami felett nincs hatalmunk. Ahol dolgok meg fognak történni, amiket szeretnénk, ha megtörténnének, mert jót várunk tőle, de nem jót hoznak, és nem fogjuk tudni megállítani. Az egyetlen ok, amiért segíthet rajtunk, hogy tudunk róla, hogy kiugrunk belőle. És a kiugrás úgy néz ki, hogy békét kötünk a mindenható Istennel. Békét kötünk vele. Azt mondjuk, hogy hadd szálljak be a hajóba. Noé építi a bárkát, itt baj lesz, és én beszállok a hajóba. Ez ennyi az üzenet. És felelős emberként persze azt mondod, hogy most figyelj, ti is megint egy ilyen kis vallás vagytok, és ez a trükkötök. Vagy ez a valóság? Ez a nagy kérdés. És hogyha ez a valóság, akkor ki kell ugrani. És a kiugrás nagyon egyszerű. Békét kötök a mindenható Istennel. Az evangéliumot elfogadom. Az evangélium nagyon egyszerű. Isten azt mondja, hogy figyelj, mindent elintéztem, mindent kifizettem, nem várok tőled semmit, nincs egy ranglétra, nincs vallás, nincs semmi. Egy kinyújtott kéz van. Aki hisz én bennem, aki meghaltam minden hibátokért, bűnötökért, annak örök élete van, az kint van a hajóból, az bent van a hajóban, nem tudom, hogy kell mondani. Nincs apró betűs rész. Fogadd el a kezemet. Oké, egy kinyújtott kéz, és kiugrottam, és megvan, és ennyi az egész. És utána az elkövetkező évek, évtizedek egyik meghatározó alakja lehetek, történelemformáló ember. Kisemberként, az imáimmal, mozgatva hegyeket, vagy akár gazdasági, akár nehogy Isten politikai, akár társadalmi szerepet vállalva. Olyan belső meggyőződésekkel, olyan döntésekkel, amelyek emberek százait, ezreit, tízezreit menthetik meg. Élve, és ha hiszel a természet felettiben, akkor a halálban. Úgyhogy köszönjük, és el vagyunk bocsájtva. Minden jót kívánok nektek, sziasztok!